Előszó a Magyarok Krónikája második részéhez. Miután ennek a műnek első részében elbeszéltük a hun, vagyis magyar nép eredetét, szerencsés és balszerencsés háborúikat, és azt is, hogy hányszor változtatták meg lakóhelyüket, és hogy első országlásuk milyen végre jutott, lássuk most, mely időben tértek vissza másodszor Pannóniába, kik voltak a visszatérő magyarok kapitányai, mekkora volt a fegyveresek száma seregükben, és hogy újból a Pannonföld birtokába jutva, miképpen uralkodnak rajta mind a mai napig. A Magyarok Krónikája második része szól a magyaroknak Pannóniába való visszatéréséről, kapitányaiknak, vezéreiknek és királyaiknak életéről és viselt dolgairól. Továbbá előtt fiának, ügyeknek, Szkítiában Enodbilik leányától született egy fia, akit egy esemény miatt Álmosnak neveztek el. Ugyanis anyja, amikor terhes volt, álmában egy madarat látott, olyan turulmadárféle formában jött hozzá, s fejét keblére hajtotta, és azután úgy érezte, hogy méhéből ragyogó forrás fakad, és tovafutva idegen földön naggyá duzzad. Ez be is következett, mert ágyékából dicsőséges királyok származtak, és később idegen földön, itt Pannóniában, a népek hatalmas sokasága fölött uralkodtak a legteljesebb dicsőségben. Mivel pedig az álomképet magyar nyelven álomnak mondják, s a fiú születését ilyen álom jósolta meg, ezért nevezték el őt Álmosnak. Aki ügyek fia volt, ez meg Ed fia, ez meg Csabáé, ez meg Eteléé, vagyis Attiláé, aki Bendegúz fia volt, ez meg Tordáé, ez meg Szeményé, ez meg Etéé, ez meg Oposzé, ez meg Kadicsáé, ez meg Berendé, ez meg Szultáné, ez meg Bulcsúé, ez meg Balogé, ez meg Zomboré, ez meg Zámoré, ez meg Lélé, ez meg Leventéé, ez meg Kölcséé, ez meg Ombódé, ez meg Miské, ez meg Mikéé, ez meg Beszteré, ez meg Budlié, ez meg Csanádé, ez meg Bökényé, ez meg Bondofardé, ez meg Farkasé, ez meg Otmaré, ez meg Kádáré, ez meg Beléré, ez meg Kéré, ez meg Kevéé, ez meg Keledé, ez meg Dámáé, ez meg Boré, ez meg Hunoré, ez meg Nimródé, ez meg Kúsé, ez meg Kámé, ez meg Noé. Aztán Álmos nemzette Árpádot, Árpád nemzette Zoltánt, Zoltán pedig Taksonyt. Az Úr Jézus Krisztus testetöltésétől számítva tehát 744-ben, Attila király halálától számítva meg a 301. évben, a nép nyelvén a magyaroknak vagy hunoknak, a latinul pedig hungarusoknak nevezett nép 5. Konstantinos császár és Zakariás pápa idejében ismét bevonult Pannónia földjére. Átvonultak a besenyők és a fehér kunok országán, Szuzdálián és egy Kijóv nevű városon, majd átkeltek a havasokon egy tartományba, és megszámlálhatatlanul sok sast láttak, és a sasok miatt nem maradhattak meg ott, mivel a fákról úgy száldoztak a sasok, mint máshol a legyek, és felfalták meg, felemésztették nyájaikat és lovaikat. Azt akarta ugyanis az Isten, hogy minél előbb költözzenek be Pannóniába. Azután 3 hónapig hegyeken keltek át, és végül az említett népek akarata ellenére elérkeztek Pannónia határvidékére, arra a földre, amelyet most Erdélynek hívnak. A magyarok 7 kapitányáról és 7 várukról. Amikor erre a földre bevonultak, a környező népek támadásától félve a vezetésük alatt álló fegyveresek egész testületét 7 hadra osztották, és minden egyes had élére a szokásos módon kapitányt, századosokat és tizedeseket állítottak, és minden egyes had 30.857 fegyveres vitézből állt, mert Szkítiából való második kijövetel alkalmával a 108 törzsből állítólag 216.000 fegyverest hoztak magukkal, azaz minden törzsből 2000-et, nem számítva a háznéphez tartozókat. E 7 had fölé vezetésükre egy-egy kapitányt rendeltek, és asszonyaik és jószágaik védelmére 7 földvárat építettek, és ezekben a várakban maradtak egy ideig. Emiatt nevezik a földnek ezt a részét a németek Siebenburgnak, vagyis 7 várnak, mind a mai napig. Az első kapitányról, a fehér lóról, az aranyos nyeregről és az aranyos fékről. A kapitányok között a leggazdagabb és leghatalmasabb Árpád volt, Álmos fia, ez meg ügyek fia, ez meg Előd fia. Árpádnak az apját Álmost pedig megölték Erdei földjén, neki ugyanis nem volt szabad beköltözni a Pannóniába. Erdélyben tehát pihenőt tartottak, hogy barmaik új erőre kapjanak. Amikor pedig meghallották az ott lakóktól, hogy ez a föld gazdag, hogy a Duna a legfelségesebb folyó, és hogy jobb föld ama vidéknél nincs is a világon, tehát határozottan egy követet küldtek Künd fia Kücsidet, hogy menjen és szemlélje meg az egész földet, és ismerje ki a föld lakóit. Amikor tehát Kücsid Magyarország kellős közepére érkezett, és leereszkedett a Duna vidékének tájaira, látta ám a kellemes vidéket, körös körül a jó és termékeny földet, a jó folyóvizet és füves rétet. Megtetszett neki. Azután elment a tartomány hercegéhez, aki Attila után itt uralkodott, és Svatopluk volt a neve. Köszöntötte őt az övéi nevében, és elmondta neki, milyen ügyben jött. Svatopluk nagy öröm örvendezésével hallgatta, mert azt hitte, hogy paraszt népek, csak jöjjenek és műveljék a földjét. A követet ezért szeretettel elbocsátotta. Kücsit pedig Dunavízzel megtöltötte kulacsát, perjefüvet tett a tarsajába, fekete füvenyföldet vett magához, és visszatért az övéihez. Amikor aztán mindent elbeszélt, amit látott és hallott, mindez nagyon tetszett az övéinek. Megmutatta nekik a vizes kulacsot is, meg a földet és a füvet. Megízlelték az övéi, és maguk is tapasztalták, hogy a föld nagyon jó, édes a vize, és olyan kaszálható fűvvel dús a mező, amilyennel a követ mondta. Árpád pedig övéi jelenlétében megtöltötte ivókörtjét Dunavízzel, és minden magyar színe előtt kérte a mindenható Isten kegyelmét erre az ivókörtre, kérte, hogy adja nekik az Úr mindörökre ezt a földet. Szavainak végeztével minden magyar felkiáltott, Isten, 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 háromszor egymás után. Ez a szokás innen eredt, és mégis maradt, mint máig a magyaroknál. Aztán közös akarattal visszaküldték ezt a követüket a már említett vezérhez, és küldtek neki egy nagy, fehér lovat, Arábia aranyával aranyozott nyereggel, aranyfékkel, földjének fejében. Ennek láttán a vezér még jobban megörült, mert azt hitte, hogy vendégnépek küldték egy darabka föld fejében. A követ pedig a vezértől földet, füvet és vizet kért. A vezér pedig mosolyogva így szólt. Legyen az övék, amennyit csak akarnak, az ajándék fejében. Így tért vissza övéihez a követ. Árpád pedig közben bevonult 7 vezérrel Panóniába, nem ám mint vendég, hanem mint aki örökség jussán birtokolja ezt a földet. Ekkor egy másik követet küldtek a vezérhez, és ezt az üzenetet bízták rá. Árpád és az övéi azt üzenik néked, hogy ezen a földön, amelyet megvettek tőled, semmiképpen ne maradj, mert a te földedet a lovon megvették, a füvet a féken, a vizet a nyergen, és te örökbér fejében, vagyis inséged és kapcsiságod miatt a földet, füvet és vizet átengedted nékik. Mikor a vezér az üzenetet meghallgatta, mosolyogva így felelt. Azt a lovat fából készült kalapáccsal öljék meg, fékét pedig vessék a mezőbe, aranyozott nyergét megdobják a Dunába. Mondta a követ, mi káruk lesz belőle, jó uram? Ha megölöd a lovat, az ő kutyáiknak adsz étket. Ha fűbe vetetted a féket, embereik, akik a szénát kaszálják, megtalálják a fék aranyát. Ha pedig a nyerget a Dunába dobod, a nyereg aranyát halászaik partra húzzák, otthonukba hazaviszik. Ha tehát a föld, fű és a víz az övék, minden az övék. A vezér ennek hallatára hirtelen hadat gyűjtött, mivel félt a magyaroktól. Segítséget kért barátaitól, és valamennyien egyesülve a magyarok ellen vonultak. Ezek pedig közben a Dunához érkeztek, és egy gyönyörű mezőségen, kora hajnaltájban csatába ereszkedtek. Az Úr segedelme a magyarokkal volt. Színük előtt meghátrált és megfutamodott az említett vezér. A magyarok egészen a Dunáig üldözték, és itt a Dunába vetette magát félelmében, a sebes sodrú vízben pedig megfulladt. Az Úr visszaadta a magyaroknak Pannóniát, amiként Izrael fiainak adta át Mózes idejében örökségként az Amorreuszok királyának, Sionnak a földjét és Kánaán egész országát. Mivel pedig Árpád kapitány Szkítiában egy bizonyos különleges tisztséget viselt, és nemzetségének az volt törvényes és jóvágyott szittya szokása, hogy hadjáratra vonulva egynek elől kellett mennie, visszavonulás alkalmával pedig hátra maradnia, ennek következtében Árpád állítólag megelőzte a többi kapitányt a Pannóniába való bevonulásban. Árpád a többi magyarral legyőzte és megölte Svatoplukot, mint fentebb mondottuk, majd tábort ütött a Noé hegyén, Fehérvár közelében. Ez a hely volt az első, amelyet Árpád kiválasztott magának Pannóniában, és ezért alapított ennek közelében Fehérvár városát Szent István király, aki tőle származott. A második kapitány. A második kapitány pedig Szabolcs, akitől a Csák nemzetség származik, mint mondják, azon a mezőn és helyen szállt meg, ahol most Csák vár a hever romokban. Ennek a várnak ugyanis Szabolcs kapitány vetette meg az alapját, utóbb ennek halála után Csák elrendelte, hogy rokonai és házanépe az ő nevéről Csákvárnak nevezzék. Előbb ugyanis Szabolcsinak hívták. Ezt a várat Andrásnak, Bélának és Leventének, Szár László fiainak idejében lerombolták a magyarok közös elhatározásából. A harmadik kapitány. A harmadik kapitány pedig Gyula volt, akitől László fia Gyula származik. Ez a Gyula nagy és hatalmas vezér volt, és Erdélyben egy vadászat alkalmával egy nagy városra talált, amelyet a rómaiak építettek. Volt neki egy nagyon szép leánya, név szerint Sarolta, akinek a szépségéről még sokáig beszéltek a tartományok fejedelmei. Géza fejedelem vette törvényes feleségül Béluit tanácsára és segítségével, aki Kulán földjének volt az ura. Ehhez a Béli úthoz Kulán hozzáadta a leányát, hogy a testvére Keán ellen harcoljon, és halála utánra Kulán Béliudot vette meg örököséül. Végül, amikor Gyula a Pannóniában lakozó magyarokkal szemben ellenségesen viselkedett, és már sok volt a rovásán, Szent István király Pannóniába vitette. Ez azonban nem az a Gyula kapitány, hanem ettől számítva a harmadik. A negyedik kapitány. A negyedik kapitánynak Künd volt a neve, ennek fia Kücsid és Kaplony, akik a Nyír közelében ütötték fel táborukat, és megkereszteltetésük után itt monostort alapítottak. Az ötödik kapitány. Az ötödik kapitányt pedig Lélnek nevezték, ő üzte el a messzáriokat, azaz a cseheket Galgóc vidékéről, és állítólag hosszabb ideig itt táborozott. Ettől származik és ered a Zóvár nemzetség, vagyis az ő törzse. A hatodik kapitány. A hatodik kapitánynak Vérbulcsú volt a neve, s bizonyos, hogy a Balaton körül ütötte fel sátrait. A hetedik kapitány. A hetedik kapitányt Örsnek nevezték. Ennek a nemzetsége pedig a Sajó környékén tartotta tanyáját. A többi nemzetség pedig, amely származásra ezekkel egyenlő és hozzájuk hasonló, tetszése szerint kapott lakóhelyet és szállásföldet. Ha tehát némely könyvekben az áll, hogy csupán ez a hét kapitány jött be Pannóniába, és Magyarország csak általuk jött létre és népesedett be, ugyan honnét jött az Ákos, Bor, Aba és más nemes magyarok nemzetsége, hiszen ezek sem jövevények, hanem Szkítiából jöttek ki. Egyedül azt az indoklást tudják erre, hogy a köznép hét magyarról beszél. De ha csak e hét magyar volt a háza népével, és több háznépet nem lehet feltenni, mint felségeket, fiakat, lányokat, szolgákat és szolgálóikat, hogyan hódíthatott volna ilyen csekély háznéppel országokat? Szó sem lehet róla. Történt azonban, hogy Taksony vezér idejében a magyar sereg felkerekedett Gallia felé, hogy zsákmányt szerezzen. Visszafelé tértükben a Rajnán átkelve három részre oszlottak, két rész dicstelenül, egy meg dicsőségesen vorult Magyarország felé. Ezt az egyet Szászország fejedelme Eisenachnál, Türingia egyik városánál egytől egyik felkoncolta, kivéve hét magyart. Hetet ugyanis életben hagyott és levágott füllel Pannóniába küldött. Menjetek, mondta, a ti magyarjaitokhoz, és mondjátok el ilyen képpel, hogy többi ne jöjjenek a gyötrelmeknek erre a földjére. A másik két rész behatolt sváb földre, de amikor meghalották, mi történt társaikkal és rokonaikkal, felhagytak Sáföldön a zsákmányolással, és ami csak útjukba akadt az Iller folyótól a Sár vagy Lajta folyóig, embert, állatot, mindent legyilkoltak. A hét fületlen magyar pedig, mivel hogy élve tértek haza, és nem választották társaikhoz hasonlóan a halált, a közösség állítólag ilyen ítéletet hozott. Mindenüket, amiük csak volt, ingó és ingatlan vagyonukat elvesztették, feleségüktől és gyermekeiktől elválasztották őket, semmiféle javukkal nem rendelkezhettek. Sőt, mindörökre saru nélkül gyalogosan kellett együtt járniuk, koldulva, sátorról sátorra, amíg csak élnek. Ezt a hetet aztán gyalázatuk miatt magyarkáknak és gyászvitézeknek vagy lázároknak nevezték. Az így módon elítélt emberekről beszélt tehát a köznép, nem pedig a hét első kapitányról. Ezen kívül, mint hogy az evilágoknak élő, hencegő embereknek valami módon az a tulajdonságuk, hogy önmagukról több dicsőséget tesznek fel, mint másokról, azért ez a hét kapitány önmagáról énekeket szerzett, és ezeket egymásnak énekeltették a világ dicsősége kedvéért, hírnevük terjesztésére, hogy utódaik ezeknek hallatára mindegy hencegve dicsekedhessenek szomszédaik és barátaik előtt. Bizonyos tehát, hogy nem csupán a hét kapitány hódította meg Pannóniát, hanem más nemesek is, akik Szkítiából jöttek ki. Éppen ezért a méltóság és hatalom tekintetében többre lehet becsülni a kapitányokat másoknál, nemesség tekintetében azonban egyformák. minthogy pedig ez időben egynémely jövevények is nemesség tekintetében a magyarokkal egyenlőek voltak, meg kell vizsgálnunk, hogyan jöhetett ez létre, hiszen számukat tekintve a magyarok is elegendőek lettek volna Pannónia benépesítésére. Nos, többek között Géza fejedelem isteni szózattól indítatva keresztény hitre kezdte téríteni a magyar nemzetet, s mivel a pogány erkölcsökkel átitatott és azokhoz ragaszkodó népet intésével nem tudta megtéríteni, egyeseket fegyverrel kellett megfékeznie, s hogy ezt megtehesse, mivel többen voltak a hitnek ellenszegülők, mint hozzá csatlakozók, szükségesnek tartotta térítő szándékát a keresztény királyok és főemberek közt kihirdetni. Ezek, mikor hallották ezt a szándékát, nem csak segítséget küldtek neki, hanem személyesen is idejöttek, hiszen rájuk nézve veszedelmes és gyűlöletes volt a magyarok vadsága. A Magyarországra utóbb beköltöző többi nemzetségről, először a Tata nemzetségről. Először tehát Deodátus jött be Apuliából a San Severinói grófok közül. Ő lett a tatai monostor alapítója és felszerelője. Ugyancsak ő keresztelte meg Szent Adalbert prágai püspökkel együtt Szent István királyt. Monostorának pedig azért Tata a neve, mivel megboldogult István király tiszteletből nem szólította őt nevén, hanem Tatának hívta, és ezért a Deodátus név kiment a szokásból, s helyette Tatának nevezték. Ezért monostorát is így nevezik. Tőle származó nemzetiség nincsen Pannóniában, mert bár volt felesége, mégis örökösök nélkül fejezte be életét. Hedrik fiainak nemzetsége. Ezután Alemanniából a Hainburgi grófoktól származó Wolfger jött be testvérével Hedrikkel és 300 páncérozott vezetéklóval. Géza fejedelem neki adta az örök szállásbirtokként Güssing hegyét és Győr környékén a Dunának egy szigetét. Itt épített egy favárat, a hegyen pedig egy kolostort is, ott temették el. Ezektől származik a hédervári nemzetség. Az Alemanniából bevándorolt Wenzellin nemzetsége. Beköltözött Wenzellin is, Bajorországból, tudniillik Wasserburgból. Ez ölte meg Szent Istvánnal Somogyban koppány vezért. Azon a napon ugyanis ő volt a hadsereg vezére. Tőle veszi eredetét és kezdetét a Ják nemzetség. Hont és Pázmán nemzetsége. Ezekben a napokban költözött be Hont és Pázmán is, akik Szent István királyt a Garam folyónál német szokás szerint karddal övezték fel. Ezek nemzetségek neve láthatólag nem különbözik az ő nevüktől. Géza fejedelem és fia, Szent István király, bizakodva ezeknek a grófoknak, de még inkább Istennek a segítségében, egyes ellenszegülőket fegyveres megfélemlítéssel, a legtöbbet pedig hajlandóságuknál fogva térítette a kereszténységre. Ezeket a grófokat Géza fejedelem is, fia is, kiterjedt és gazdag örökséggel jutalmazta szolgálataik fejében, amint hogy ez nyilvánvalóan látható ma is. Idő múltával aztán házasságkötéseik jóvoltából beolvadtak a magyarokba. Ezeknek a tanácsára és az ő segítségükkel állítatott király a magyarok fölé, és igen sok magyar nemes, ki koppány vezérhez csatlakozott megvetvén a keresztséget és a hitet, rút szolgaságba taszíttatott. E harcok idején ugyanis azt tartották nemesebbnek, aki hamarabb csatlakozott Krisztus hitéhez. Pott nemzetsége. Pott nemzetsége pedig Altenburgi Konrádtól származik, és Salamon királynak, András király fiának idejében jött Pannóniába. Őt Ernestusnak hívták, és azért nevezték el Pottnak, mivel követ volt Konrád császár meg András és Salamon királyok között. A német Pott ugyanis magyarul követet jelent. Merse és Gregor nemzetsége. A Merse és Gregor nemzetség Franciaországból való, a Kornisnak nevezett Vilmos rokonságából. Kökényes és Radnót pedig spanyolországi eredetű és Szára László fiának, Béla királynak a feleségével, Margit királynéval jöttek ide. Ennek a Bélának első felesége Lengyelországból való volt. Gut-Keled nemzetsége. A Gut-Keled nemzetségről sok mindent mesélnek, de bizonyos, hogy Péter király hozta ide őket a maga megsegítésére abban az időben, amikor Henrik császárhoz menekült. A sváb földről Staufen várából származnak, onnan Frigyes császár is származik. Ez a nemzetség a sváb föld első nemzetiségei közül való. Szegényei, ugyan örökölhetők vagyonú tekintve, említett hazákban mégis megbecsülték és tehetősek. Ez a Gut-Keled nemzetség Salamon király, meg László és Géza hercegek idejében emelkedtek fel. Akkoriban ugyanis ez a nemzetség két pártra oszlott. Egyesek a hercegekhez csatlakoztak, némelyek pedig, különösen Vid, Salamonhoz. Salamon, mint mondják, mindenki másnál jobban kiemelte az említett nemzetségből. Olivér és Rátold nemzetsége. Ezután jött be Oliver és Rátold Apuliából Kálmán király idejében. Kaszertából veszik eredetüket. A zsámbokiak pedig Franciaországból származak, a kampániai grófoktól. Az alemanniai Hermann nemzetsége. Hermann nemzetsége is Gizella királynéval jött be. Nürnbergből való szabad emberek, de örökölhető vagyonukat tekintve szegények. Buzád nemzetsége. A Buzád nemzetségéről is kell szólnunk, az ő nemzetségét István király, II. Béla fia hozta be Magyarországba, hogy neki, az említett királynak segítségére legyen. Az Orlamundi grófoktól származnak. Az elsőt, aki bejött, Hadótnak hívták, ennek fia hasonlóképpen Hadót és Arnold. Ezektől ered Buzád, Bán nemzetsége. Ezt a Hadót nevet nem tudták kiejteni, és ezért hibás ejtéssel Hahótnak mondják. A csák nemzetség más nemzetségekkel együtt összeesküvés szőtt az említett király ellen, és ezeket ő állítólag Hahóttal és azzal a katonassággal törte meg, amelyet Hahót hozott magával. Keled nemzetsége. Keled fiainak, Istvánnak, Lászlónak és Gergelynek a nemzetsége Messzen tartományból veszi eredetét. István ugyanis a meisseni őrgróf nővérének és Herzfeld grófjának a fia volt. Frankfurtban az ünnepélyes birodalmi gyűlésen, ahol neki és másoknak császárt kellett volna választani, megölte Türingia tartomány grófját, és mivel Alemannia fejedelmei azt az ítéletet mondták ki rá, hogy őt is öljék meg, II. Béla király fiának, Gézának az idejében Pannóniába költözött, 60 páncélos vezetéklóval. Az említett király ünnepélyesen befogadta, és ahogy látjuk, kitűnő és terjedelmes birtokba iktatta be, pedig Meissen tartományában a vagyonától és életétől való megfosztás várt rá büntetésül. Azoknak a nemzetsége pedig, akiket Babocsáról neveznek, Szampergből költözött Pannóniába. Simon és Mihály nemzetsége. Simonnak és testvérének Mihálynak a nemzetségét Marton falviaknak hívják. Ez a nemzetség III. Béla fiának, Andrásnak az idejében költözött be Spanyolországból. Sok vára van ennek a nemzetségnek Spanyolországban. Ezek között a legjobbat Bohódnak hívják. Ennek a Simonnak a nagyapját, mivel Aragónia királyával sok évig háborúskodott, végül is ez a király foglyul ejtette és börtönbe vetette. Mivel Simon gróf és Bertrand ugyanettől a sorstól tartott, az említett András király második feleségével, aki kampániai születésű volt, Magyarországra költözött. Spanyolországban egyetlen nemzetség sem mert címerében sast hordani, csak Simon és Mihály. Ez azért volt, mert a tuniszi szultán seregét, aki hajóival megtámadta Majorka és Minorka szigetét, és az ottani hajóhadat is elfoglalta, állítólag az ő nemzetségük űzte ki, mivel Aragónia királyának több vitéze nem bírt vele. Ezért a király és a lovagok közössége határozatban elrendelte, hogy előbbi címerük helyett, amely piros volt, mindenféle címerábra nélkül sast hordjanak. Különféle népek betelepedése Magyarországba. Ezen kívül beköltöztek Magyarországba mind Géza fejedelem és Szent István király korában, mind pedig más királyok idejében csehek, lengyelek, görögök, spanyolok, izmaeliták, vagyis szaracénok, besenyők, örmények, szászok, türingiaiak, meisseniek, rajnamellékiek, kunok és olaszok, olyanok, akiknek nemzetsége nem ismeretes, de hosszú ideig élve az országban, különböző házassági kapcsolatok révén a magyarokkal összeolvadva nemességet és szállásbirtokot nyertek. A történet folytatása. Miután pedig a magyarok, mint fentebb elmondottuk, Szvatoplukot megölték és beköltöztek Pannóniába, 6 évig arra fordítottak gondot, hogy fegyvereiket kijavítsák és lovaikat új erőre táplálják. A 7. évben aztán Morva és Csehországot, amelyben ez időtájt állítólag Vratislav fejedelem uralkodott, kegyetlenül kifosztották. Innét győzelemmel visszatérve az említett fejedelemmel fegyverszünetet kötöttek, és egy esztendeig békében maradtak. Ezután ellenséges szándékkal Karintiába mentek. Laibach várán túl Meránia Gottfried nevű hercege, meg Eberhard Karintia hercege, továbbá Gergely Aquileia pátriárka egyesülve felvonultak ellenük, és keményen összecsaptak. S jól lehet, a magyarok közül sokan elhullottak itt, a magyarok mégis megölték mind a két herceget, és a pátriárkát is csak futva menekülhetett. Ezután kifosztották Karintiát, Krajnát, meg Stájerországot, és roppant zsákmánnyal hazatértek. Amikor Konrád császár meghallotta, hogy a magyarok betörtek birodalmának határvidékeire, és hogy az említett hercegeket megölték, elhatározta, hogy Magyarországra jön. De amikor elhagyta Itáliát és Augsburgba, Svábföld városába érkezett, hogy azután Pannóniába jöjjön és megrohanja a magyarokat, belháború ütött ki a rómaiak között. Ezért vissza kellett fordulnia. Eközben a magyarok ki sem mozdultak hazulról, 3 esztendeig sem erre sem mentek. A magyarok pusztítják Bulgáriát. A negyedik évben aztán megrohanták Bulgáriát, megszámlálhatatlan kincset és jószágot hoztak haza, és elfoglalták a várakat, és lerombolták a városokat. Ezeket az úr kegyelméből most is birtokukban tartják. Miután pedig az említett országokat legyőzték, Friaulon keresztül Lombardia őrgrófságába csatoltak be, és Padova városát tűzzel, vassal elpusztították. Innen Lombardiába nyomultak, és ott Vercelli városának püspökét, Károly császár leghívebb tanácsosát, Luitvárdot megölvén, egyházából töménytelen kincset raboltak el, és csaknem egész Lombardiát kifosztva, óriási zsákmánnyal győzelmesen tértek vissza Pannóniába. Ezután 10 évig pihentek, a 11. évben pedig feldúlták Szászországot, Türingiát, a Svábföldet és a keleti frankokat vagy burgundokat, és már hazafelé tartottak megrakodva, amikor a Bajorország határában, Abach várán túl, de a Dunán innen, váratlanul megrohanta őket az alemannok serege. A magyarok sok ezret levágtak közülük, és csúfosan megfutamították őket. Ebben az ütközetben a magyarok közül 3000 vitéz veszett el, akik pedig megmenekültek, hazájukba visszatérve 16 évig ki sem mozdultak. Megmaradtak Magyarországban. Lél és Bulcsú kapitányok halála. A 18. esztendőben azonban, amikor Németországban első Konrád császár uralkodott, a magyarok felkerekedve Németország egyes részeit pusztították. És amikor Augsburg városához érkeztek, itt Ulrik püspök a polgárokkal és Svábföld főemberével együtt szembeszállt velük. Végre, mivel a magyarok makacsul vívtak a várost és nem akartak a város alól elvonulni, követeket menesztettek az augsburgiak az említett Konrádhoz, hogy sietve jöjjön a segítségükre. Konrád nem is késlekedett. És mert a magyarok elővigyázat nélkül csak a város ostromával foglalkoztak, a német és az itáliai sereg váratlanul rohanta meg őket, úgyhogy ha akartak volna, akkor sem futhattak volna el, mivel egyik oldalról a folyócska, ami azokban a napokban a csatornák jóvoltából csodálatosan megáradt, képezett akadályt, a másik oldalról pedig az említett seregek falként vették körül és szorították őket. Ebben a szorongatott helyzetben az ellenség egyeseket foglyul ejtett közülük, némelyeket kegyetlenül leüldösött. Ezen a helyen Lél és Bulcsú, két híres kapitány is foglyul esett. A császár elé vezették őket. Amikor a császár megkérdezte, miért olyan kegyetlenek a keresztényekkel szemben, azt felelték. Mi a legfőbb Isten bosszúja vagyunk. Ő küldött rátok ostorul, és ha mi nem üldözünk benneteket, ti fogtok el bennünket. Erre a császár, választatok magatoknak olyan halált, amilyet akartok. Lél erre így szólt. Hozzátok ide a kürtömet. Előbb megfújom a kürtöt, azután majd válaszolok. Oda vitték neki a kürtöt, és a császárhoz közeledve, amit éppen hozzákezdene a kürtöléshez mondják, olyan erővel sújtott a homlokon kürtjével, hogy a császár ez egy csapástól szörnyet halt. Lél pedig azt mondta, te előttem mész, és szolgálni fogsz nekem a más világon. A szkítáknak ugyanis az a hitük, hogy akiket életükben megölnek, azok nekik a más világon szolgálni tartoznak. Haladék nélkül megragadták, és Regensburgban felakasztották őket. Egy másik magyar hadsereg pedig, amelyben jó 40 000 fegyveres vitéz lehetett, nem messze Augsburg városától táborozott. Amikor észrevették, hogy társaikat rettenetesen szorongatják, elfogják és öldösik, a félreeső erdőbe vették be magukat arra várva, hogy a császár serege megoszoljon. És amikor a császár seregének nagyobbik része a Rajna felé tartva elvonult, a magyarok egy mezőn megrohanták őket. Először csak lovaikat öldösték nyilaikkal, és nem engedték őket az egész nap folyamán sem leszállni, sem sehová menekülni. Végre, mikor már mozdulni sem tudtak, fogolyként megadták magukat. A magyarok velük kiváltották Regensburgban visszatartott társaikat. Azután pedig, mivel úgy hozta a szerencse, felégették a fuldai monostort, ahol csak úgy merték a sok aranyat. Ezután átkeltek a Rajnán, tűzzel vassal pusztították a lotaringiai hercegséget, Strasbourg környékét, melyet latinul Argentínának neveznek, egy ütközetben foglyul ejtették és lefejezték Erhardot, Lotaringia hercegét, és Bertoldot, Brabant hercegét, aki Erhard segítségére jött. Ezután pedig rettenetesen megnyomorgatták Galliát, kegyetlenül dühöngtek Isten egyháza ellen, és tűzzel pusztították Metz, Trié és Aachen vidékét, onnan pedig a Szenon hegyek meredek szikláin keresztül karddal nyitottak maguknak utat, elpusztítván az ottani népeket. Itt ugyanis lerombolták Szúza és Torino városát, és áthatolva az említett hegyeken megpillantva Lombardia síkját, gyors száguldással csaknem az egész tartományt elpusztították, és így győzelmesen tértek vissza saját országukba, és 20 évig ki sem mozdulva országukban maradtak. Konstantinápoly ostroma. A 21. esztendőben pedig felkerekedve Bulgáriába hatoltak be, onnan Hadrianapolishoz érkeztek, ostrommal bevették, majd Konstantinápolyt fogták ostrom alá. Mikor a magyarok az említett város ostromával foglalatoskodtak, a görögök egy óriási termetű görögöt küldtek ki a városból bajviadalra. A görög két magyart hívott ki egyszerre, hogy vele viaskodjanak, és azt mondta, hogy nem győzi le mindkettőt, a görögök császára tartozik adót fizetni a magyaroknak. Mivel, hogy Szerfölött harciasan szónokolt a magyarok ellen, kerestek is neki ellenfelet. Ez a magyar kiállt a görögök elé, és így szólt. Én, úgymond Botond vagyok, igaz magyar, legkisebb a magyarok közt. Végy magad mellé még két görögöt, hogy az egyik felfogja elszálló lelkedet, a másik meg eltemesse holttestedet, mert én a görögök császárát bizony nemzetem adófizetőjévé teszem. A magyarok kapitánya név szerint Apor, akit közakarattal állítottak a had élére, megparancsolta Botondnak, hogy menjen bárgyával a város ércből való kapujához, és mutassa meg bárgyával a kapun az erejét. Ő pedig a kapuhoz ment, és akkora csapást mért a kapura, akkora rést vágott rajta, hogy állítólag egy 5 éves gyermek a résen kényelmesen ki- és bejárhatott. Minthogy a magyarok és görögök közt lovagi tornára került sor, elkészítették a viadal helyét a város kapuja előtt. Egy rövid óráig keményen küzdöttek egymással, majd a magyar úgy földhöz vágta a görögöt, hogy a görög nyomban kilehelte a lelkét. Ezt a tettet és esetet a görögök császára, aki feleségével együtt a város bástyáján állt, óriási szégyennek tartotta, és szemét elfordítva bement a palotába. Amikor a magyarok követelték az adót, amelyért a viadalt megvívták és megharcolták, a görögök császára csak nevetett a követelésükön. A magyarok felhagytak a város ostromával, végig pusztították Görögországot, és mérhetetlen mennyiségű aranyat, gyöngyöt és jószágot zsákmányolva visszatértek hazájukba. A magyarok közössége tehát kapitányai, vagyis vezérei vezetésével, mint mondják, ilyen s más ehhez hasonló dolgokat vitt végbe Taksony vezér idejéig. Szent Istvánnak, a magyarok első királyának születése és országlása. Taksony ezután nemzette Gézát és Mihályt. Mihály pedig nemzette Kopasz Lászlót és a Vazult. Géza pedig az úr megtestesülésének 969. esztendejében, ahogy Szent István király legendájában megvan írva, isteni szózattól figyelmeztetve, Saroltnak, Gyula leányának nemzette Szent István királyt. István király is több fiat nemzett, de volt a többi között egy fia név szerint Imre, aki Isten előtt kedvelt, az emberek közt tisztelt volt és áldott az emléke. Ezt az isteni bölcsességet kifürkészhetetlen ítélete elragadta az élők közül, hogy a gonoszság ne rontsa meg értelmét, s a képmutatás ne csalja lépre a lelkét, ahogy ez írva vagyon a korai halálról a bölcsesség könyvében. Hogy azonban ne tegyük azt, ami már megvan téve, ne adjuk elő azt, ami már elő van adva, vagyis hogy mennyi és mély nagy erényekkel ékeskedett, milyen buzgó volt Isten szolgálatában Krisztus szent hívtvallója, Imre herceg, mindezek megírásától elállunk. Mert aki meg akarja tudni, a boldogságos hitvalló legendájában szentséges magaviseletének teljes ismertetését megtalálhatja. Ma inkább azokat a dolgokat szándékozunk röviden, s főbb vonásaiban megírni, amiket más írók elhagytak. Szent István király csatája Koppány Somogyi vezér ellen. Szent István király már előbb, ifjúkorában dicsőséges háborút viselt a vitéz és hatalmas Koppány vezér ellen. Koppány pedig Tar Szerinnek volt a fia, aki Szent István király apjának, Géza fejedelemnek az idejében a hercegi méltóságot viselte. Géza fejedelem halála után Koppány Szent István király anyját vérfertőző házasságban magához akarta kötni, Szent István királyt meg akarta ölni, s fejedelemségét a maga hatalma alá akarta hajtani. Koppány Somogynak volt a vezére. Szent István összehívta előkelőit a boldogságos Szent Márton hitvalló közbenjárásával az isteni irgalom segedelmiért esedezett. Azután pedig összegyűjtötte a hadát, ellensége ellen indult, és a Garam folyó mellett övezték föl először karddal. És itt személye, sértetlenségének őrizetére 2 főembert állított, Huntot és Pázmánt. Egész seregének fejévé és vezérévé pedig Vencellint tette meg, egy német származású jövevényt. Összecsaptak az ütközetben, mindkét fél sokáig és vitézül csatázott, de az isteni irgalom segítségével boldogult István fejedelem dicsőséges győzelmet aratott. Ebben az ütközetben Vencellin Ispán megölte Koppány vezért, és ezért a megboldogult Istvántól, aki akkor még fejedelem volt, terjedelmes hűbéri földeket kapott jutalmul. Magát Koppányt pedig megboldogult István 4 részre vágatta, egy részét az esztergomi, másikat a veszprémi, a harmadikat a győri kapura függesztette, a negyediket pedig Erdélybe küldte. Boldogult István fejedelem a fogadalmát, amit akkor Istennek tett, híven be is váltotta, mert örök érvénnyel elrendelte, hogy a Koppány vezér tartományában élő minden nép gyermekeiből, terményeiből és barmaiból 10-et fizessen Szent Márton monostorának. Az említett Vencellin pedig Rádit nemzette. Rádi pedig Miskát nemzette, Miska pedig Koppányt és Mártont nemzette. Szent István király harca Gyulával, az erdélyi vezérrel. Szent István király továbbá, miután isteni rendelés akaratából a felséges királyi koronát elnyerte, híres és hasznot hajtó háborút viselt anyai nagyatja, név szerint Gyula ellen, aki annak idején az egész erdőn túli ország kormányzatát a kezében tartotta. Az úrnak 1002. esztendejében aztán megboldogult István király elfogta Gyula vezért feleségével és két fiával együtt, és Magyarországra küldte őket. Ez pedig azért tette, mert a vezér a megboldogult István király gyakori intése ellenére sem tért a Krisztus hitére, és nem hagyott fel a magyarok elleni erőszakoskodásokkal. A terjedelmes és igen gazdag országát pedig a maga egészében a magyar királysághoz csatolta. Ezt az országot magyar nyelven Erdélynek nevezik, számos folyó öntözi, amelyeknek fövenyében aranyat gyűjtenek, és ennek a földnek az aranya a legfinomabb. Az Óbudai egyház építése. Azután a Szent Király fiával, Szent Imrével és a királynéval együtt abba a városba ment, amelyet Óbudának hívnak. És mivel, hogy itt nem talált semmiféle Krisztusban megszentelt alkotást, ahol a mindenség teremtőjét dicsérni lehetett volna, azért a szentséges király a bolgárok és szlávok már említett fejedelmének a megölt Keánnak kincseiből a város közepén azonnal egy nagy kolostort kezdett építeni Péter és Pál apostol tiszteletére. Számos birtokkal gazdagította, s a római egyházihoz hasonló kiváltsággal támogatta a római kúria iránti tiszteletből, s annak emlékére, hogy személyesen ellátogatott oda. Amikor tehát építeni kezdték, Görögországból hoztak kőfaragómestereket, s a szentséges király és királyné itt szokott tartózkodni ájtatoskodás céljából. A királyné pedig gondoskodott keresztekről, oltártáblákról és ékességekről. Mivel pedig ez a megkezdett nagy építkezés sok évig tartott, nem is lehetett befejezni a kolostort Szent István életében, hanem Isten akaratából sok idő múltán a szentséges László király, a megboldogult Istvánnak unokája fejezte be ezt a művet, tudnilik azért, hogy teljesítse ősének fogadalmát, amint ezt bővebben ki fogjuk fejteni. Szent István királynak pedig az volt a legfőbb szokása, hogy mindazokat az egyházakat, amelyeket ő alapított, minden évben legalább háromszor meglátogatta. És amikor az egyházakhoz megérkezett, először odament minden oltárhoz, és mindegyik oltár előtt egy-egy könyörgést mondott. Végül kimenvén az illető egyházat egészen körüljárta, fürkésző szemmel is gondosan megvizsgálta a falak és a tetők töréseit és repedéseit, és tüstént gondoskodott a kijavításukról, és az illető városból vagy faluból nem távozott, amíg kijavítva nem láthatta az egyházat. Ennek tudatában Gizella királyné, amikor Magyarország valamely egyházához érkezett, az úr házában lévő minden felszerelés megmutattatott magának, és a megjavításra szoruló sejem vagy bársony holmit minden évben megjavítatta. Az ő fiuk, megboldogult Imre pedig, saját bíbor ruháit az oltár elé szokta lerakni, hogy azzal takarják le az oltárokat, ahogy ez ma is látható a király védnöksége alatt álló egyházakban. A szentséges apa pedig aranyos erszényt szokott övében hordani, tiszta ezüst dénárokkal tömve, s a szegényeket látott, odament hozzájuk, és saját kezüleg gondoskodott róluk. És ezért van könyörületes jobbja, testétől különválva, a magyarok szem előtt mind a mai napig. Szerencsétlenségek. Az úr 1022. esztendejében sok helyen sok és nagy tűzvész ütött ki. A roppant földrengés is volt május 12-én, a nap 10. órájában, az úr mennybe menetele utáni szombaton. Két nap látszott az égen június 22-én. Szentséges Imre herceg halála és Vazul megvakittatása. Miután pedig az úr magasztosan könyörületes volt Szent István királyhoz, a királyukat megfutamította kardjának éle előtt, és az ő uralmának vetette alá a körös körül lakó összes idegen népek fejedelemségeit és hatalmasságait, Szent István király fontolóra vette, és szilárdul elhatározta, hogy a világi dicsőség minden pompáját megvetve, és a múlandó királyság koronáját letéve, egyedül Isten szolgálatának szenteli magát, és a külső gondoktól megszabadulva csendes békességben, elmélkedéssel tölti életét. Az volt a szándéka, hogy a királyi felség koronáját átadja fiának, az isteni rendelésből szentséges erényekkel ékes Imre hercegnek. Boldogságos Imre pedig ifjúságának korai világában, hála az isteni ajándékoknak, a közös emberi természet fölé emelkedett, fel volt fegyverezve az igazság, okosság, bátorság, mértékletesség, bölcsesség, tudás, szelídség, könyörület, jóság, bőkezűség, alázatosság és béketűrés erényeivel, és ékeskedett a többi keresztényi és világi erényekben is, éppen úgy, ahogy atya Szent István. Amikor tehát a szentséges atya szentséges fiára szándékozott bízni a kormányzat gondját és az ország irányításának terhét, boldog Imre herceg megelőzte őt a halálban. Siratta őt Szent István király és az egész Magyarország, nagy-nagy siránkozással, vigasztalhatatlanul. A fájdalomnak ekkora keserűségtől Szent István király elnehezedvén nagyon súlyos betegségbe esett, és sok nap múltán is alig érhette meg egészsége valamelyes javulását, régi épsége pedig sohasem állt helyre. Mert lábfájása is sanyargatta, meg szomorúság és kesergés is kínoszta, különösen amiatt, mert vérrokonai közül senki sem látszott alkalmasnak arra, hogy az ő halála után az országot Krisztus hitében megtartsa. Hajlandó volt ugyanis a magyar nép a pogány vallásra hajlani, sem mint a keresztény hitre. Eközben pedig testerejében hanyatlani kezdett, és amikor érezte, hogy a legsúlyosabb korság nehezedik rá, sietve egy követet küldött tudniillik Egrút fiát, Budát, hogy Nyitra börtönéből kieressze és hozzávezesse Vazult, nagybátyja fiát, hogy mielőtt meghal, királlyá tehesse. Ezt ifjúkori kicsapongásáért és dőre magatartásáért csukatta be a király, hogy megjavuljon. Meghallotta ezt Gizella királyné, tanácskozni kezdett Budával, ezzel az ocsmány emberrel, és a legnagyobb sietséggel egy követet, név szerint Sebest, ugyanennek a Budának a fiát küldte el a börtönbe, ahol Vazult fogva tartották. Sebest tehát megelőzte a király követét, kiválta a Vazul szemét, fülének kagylóját ólommal betömte, majd Csehországba szaladt. Ő utána érkezett meg a király követe, látta a szemevilágától megfosztott Vazult, így sebesülten a királyhoz vezette. S látta Szent István, milyen nyomorultul tönkretették, keserves könnyekben tört ki, de mivel betegségeinek nyavajája nehezítette, nem tudta méltó büntetéssel sújtani a gonosztevőket. Magához hivatván tehát Kopasz Lászlónak, nagybátyjának fiait, tudnélik Andrást, Bélát és Leventét, azt tanácsolta nekik, hogy amilyen gyorsan csak tudnak meneküljenek, hogy életüket és testépségüket megőrizhessék. Ők tehát a Szent Király üdvös tanácsával egyetértve a gonoszságok és cselszövők elől Csehországba futottak. Szent István király halála és Péter király megválasztása. Boldogult István király pedig szentséggel és kegyelemmel telve, némelyek szerint uralkodásának 46. évében, az egyház által az ő tiszteletére kiadott elbeszélés szerint pedig uralkodásának 37. az Úr testet öltésének meg 1038. esztendejében, a boldogságos és mindenkoron Szűz Mária mennybe menetelének ünnepén, a jelen hitványvilágból kiragadtatott s az angyaloknak szent karába soroztatott. Eltemették pedig a fehérvári bazilikában, amelyet ő építetett Istennek szentséges szülőanyja, a mindenkoron Szűz Mária tiszteletére. Sok jel és csoda történik itt szentséges István király érdemei folytán, a mi úrunk Jézus Krisztus dicséretére és dicsőségére, aki áldott mindörökkön örökké. Ámen. Azon nyomban gyászra fordult egész Magyarország vigassága, és az ország minden népe, nemesek és nemtelenek, gazdagok és szegények egyaránt siránkoztak a szentséges királynak, árvák kegyes atyának elhalálozása miatt bőséges könyhullatással és sok-sok jajgatással. Az ifjak és hajadonok a gyász és szomorúság miatt gyászruhába öltöztek, és 3 évig táncot nem lejtettek, a zeneszerszámok mindenfaja elhallgatott édes hangú vigaszával. Siratták őt a hű szívnek siralmával, és siralmuk nagy volt, és vigasztalhatatlan. De Gizella királyné Budával, bűntársával együtt a német, vagyis inkább Velencei Pétert, a királyné testvérét akarta királynak megtenni, arra törekedvén, hogy Gizella királyné, akadály nélkül, kényekedve szerint betölthesse akaratát s indulatait, s Magyarország, elveszítvén szabadságát, a németek hatalma alá vettessék. Péter király apja pedig Vilmos, testvére volt Zsigmondnak, a burgundok királyának, de Szent Zsigmond megöletése után a császárhoz ment, s a császár őt Velencébe helyezte, és veleségül adta hozzá nővérét, név szerint Gertrúdot. Tőle született Gizella királyné. Gertrúd halála után pedig Vilmos Szent István király nővérét vette feleségül, tőle született Péter király. Péter király kegyetlenkedése. Miután pedig Péter királyá lett, a királyi felség kegyes voltát sútba dobta, német düvel, dúlt, fult, Magyarország nemeseit megvetette, gőgös szemmel és telhetetlen szívvel zabálta föl a föld javait, a fenevadak vadságával ordítozó németjeivel és a fecskék csivitelésével csicsergő olaszaival együtt. Az erődítményeket, várakat és kastélyakat a németek és olaszok őrizetére bízta. Maga Péter is szer fölött kicsapongó volt, és az ő idejében senki sem lehetett biztos feleségének tisztasága, vagy leányának s nővérének szűzessége felől a király csatlósainak szemtelenkedése miatt, akik büntetlenül erőszakoskodtak velük. Magyarország főemberei tehát, látván a népükön elkövetett gonoszságokat, amelyeket Isten ellen követtek el rajtuk, közös elhatározással kérték a királyt, rendelje el övéinek, hogy hagyjanak fel efféle kárhozatos cselekedeteikkel. A király azonban kevéi dőfében felfuvalkodva, a már előbb benne levő méreg bűzét elterjesztette mondván, ha még egy ideig megmarad egészségem, minden bírát, a legfőbbeket és tekintélyeseket éppen úgy, mint a falusiakat, minden századost és falunagyot, főembert és városi vezetőt a németekből állítok Magyarország területén, és Magyarország földjét idegenekkel fogom betelepíteni, és a maga egészében a németek hatalma alá hajtom. Még azt is mondotta, ez a név Magyarország ebből a szóból származik, nyomorúság, ezért legyen sorsuk a nyomorúság. Ez volt tehát a Péter király és a magyarok közötti viszálykodás meleg ágya. Péter kiűzetése és Aba királyá választása. Aba király megválasztása. Péter királyságának harmadik esztendejében tehát a magyar főemberek és vitézek a püspökök tanácsára összegyülekeztek Péter király ellen, és nagy gonddal megvizsgálták, vajon találhatnának-e az országban a királyi nemből valakit, aki az ország kormányzására alkalmas, és őket Péter király zsarnokságától megszabadítaná. S minthogy az országban senki ilyet nem találhattak, maguk közül választottak egy ispánt, név szerint Abát, Szent István királyi sógorát, és azt állították maguk fölé királynak. Abba pedig összegyűjtvén a magyarok seregét, harcra szántan kivonult Péter király ellen. Péter király pedig látta, hogy a magyarok cserben hagyták, nagyon megrémült, és elszökött Bajorországba, hogy Henrik német királytól kérjen segítséget. Mint hogy Péter megszökvén kicsúszott a magyarok kezei közül, a magyarok az elvetemült, szakállas Budát, minden bajnak okozóját, az ő tanácsára gyötörte Péter Magyarországot, ízekre vagdalva megölték, s mindkét fiának szemét kiválták, Sebest pedig, aki vazul szemét kiválta, kezét, lábát összetörve pusztították el. Egyeseket megköveztek, másokat meg vascsépekkel összetörve öldöstek le. Abát pedig a királyi hatalomra emelve királlyá szentelték. Mindazokat a határozatokat és intézkedéseket, amelyeket Péter király a maga szokása szerint elrendelt, Aba király hatályon kívül helyezte. Ezen dolgok intézésében az ország főemberei közül hárman váltak ki. Egyiket Viszkának, a másikat Toiszlónak, a harmadikat pedig Pecsilinek hívták. Ezek népük szabadságát akarták, és arra törekedtek, hogy az országot a királyi vér sarjainak hűségesen visszaadják. Abba királyságának harmadik évében azonban Péter, Henrik német király kíséretében nagy hadsereggel bevonult Abba király ellen. Abba király, mikor meghallotta, hogy a magyaroktól cserben hagyott Pétert Henrik német király szívesen befogadta, az úr 1042. esztendejében követet küldött a császárhoz, hogy megtudakolja, vajon ellenségének tartja-e azért, mivel Pétert kiűzte az országából, vagy pedig hajlandó vele tartós békét kötni. A császár a válaszában ellenségnek mutatkozott, hiszen ezt felelte. Mivel híveimet jogtalanul bántalmazta, érezni fogja majd mire és mennyire vagyok képes. Abba király ezek hallatára belátta, hogy a császár Péter uralmát vissza akarja állítani. Ezért haragra lobbanva nagy sereget gyűjtött, megrohanta Ausztriát és Bajorországot, és kétfelé osztva vitéz harcosainak csapatait, a Duna folyó mindkét partján kardélre hányta a németeket. Zsákmányt is szerzett tőlük, és a Treisen nevű folyótól igen sok foglyot magával hurcolva, egészen Tuln városáig száguldozott foglyokat fogdosva, ott pedig éjszakai pihenőt tartott. Mindez pedig hétfőn történt a hajnali szürkülettől éjszakáig. Hajnalhasadtával pedig a foglyok megszámlálhatatlan sokaságával örvendezve visszatért Magyarországra. Ezután Karintiába küldött vitéz harcosokat, ezek is igen sok foglyot szedtek, és visszatértek Magyarországra. Ausztria őrgrófja, Gottfried, Petteu környékén támadást intézett ellenük, és mint mondják, elvette tőlük zsákmányukat. Akkoriban ugyanis Ausztriában nem hercegek, hanem őrgrófok voltak. Ebben az időben a császár húsvét ünnepét Kölnben ünnepelte, és főembereivel arról tanácskozott, hogyan kellene országának a magyarok okozta sérelmeit megbosszulni. Ezek egyöntetűleg azt tanácsolták neki, hogy a magyarokat, akik ok nélkül ellenségesen törtek be az országba, fegyveresen támadja meg, és a foglyokat szabadítsa ki a szolgaságból. Hatalmas hadsereget mozgósított tehát, és Vratiszlávnak, Csehország hercegének tanácsára, a Duna északi partján vonult Magyarország határvidéke felé. A magyarok követei pedig megígérték a császárnak, hogy a magyarok minden tekintetben rendelkezésére állnak, de Pétert nem fogadják vissza királyuknak. Ezt azonban a császár minden erejével végre akarta hajtani. Péternek ugyanis el volt kötelezve, mert azt ígérte neki, hogy visszahelyezi királyságába. A magyarok azonban semmiképpen sem egyeztek bele ebbe, és amikor ajándékokat küldtek és hitet tettek, hogy a német foglyokat elengedik, a császár sietve visszatért, és a lázadó Gottfried lotaringiai herceg, Kozzilló herceg fia ellen fordult. A császár bejövetele Magyarországra Péter király megsegítésére. A következő évben Aba király követeket küldött a császárhoz, a béke ügyében kereskedett, azt ígérve, hogy a foglyokat, akik nála vannak, elbocsátja, azokért pedig, akiket már nem adhat vissza, megfelelő kárpótlást ad. A császár azonban nem akart addig egyezkedni, amíg Bajorországban nem megy, hogy ezek is, akiket a magyarok jogtalanul megsértettek, részt vehessenek az egyességben. A császár tehát Magyarország határára jött, és úgy tervezte, hogy másnap megrohanja azokat az akadályokat, amelyekkel a magyarok a Rábca folyót körülzárták. Eközben pedig Aba király követei arra kérték a császárt, hogy tűzzön ki megfelelő határidőt, akkora majd visszaküldik az összes foglyokat, és azon felül még ajándékait is átadják. A császár tehát az ajándékoktól csábíttatva, meg más fontosabb ügyektől is akadályoztatva, visszatért Beszánkóba, ami Burgundia egyik városa. Ettől kezdve tehát Aba király, minthogy biztonságban érezte magát, garázda lett, és kegyetlenül dühöngeni kezdett a magyarok ellen. Azon a nézetem volt ugyanis, hogy urak és szolgák között minden közös legyen, sőt, esküjének megszegését semmibe sem vette, hiszen az ország nemeseit mellőzve mindig a köznéppel és nem a nemesekkel fogott össze. A magyar nemesek azonban nem akarták ezt tűrni, s méltatlan viselkedése miatt megneheszteltek rá, összeszövetkeztek és összeesküdtek ellene, hogy megölik. Egyikük azonban elárulta a királynak az ellene és élete ellen összeesküvőket, és így Aba elfogadta, akiket tudott, és bírósági vizsgálat nélkül megölette őket. Ez nagy kárára vált a királynak. Midőn a király a nagybőjtöt Csanád várában ünnepelte, a nagybőjt alatt mintegy 50 nemes urat tanácskozás ürügyével egy házba bezáratott, és fegyveres katonáival legyilkoltatta őket anélkül, hogy bűnbánatot tarthattak, meggyónhattak volna. Ezért boldogult Gellért, Csanádi püspök az egyházi törvények szerint előírt szigorral megdorgálta a királyt, és megjósolta neki, hogy veszély fenyegeti. Néhányan tehát az összeesküvők közül a történtektől felingerülve, sietve a császárhoz mentek, és Aba ellen beszéltek, mondván, hogy semmibe veszi esküjét, a nemeseket, akik maguk fölé királlyá emelték, megveti, a köznéppel és nem nemesekkel étkezik, lovagol, állandóan velük beszél. Ezeknek azt mondta a császár. Ez bizony nem szokás a nemes embernek, hanem épp az ellenkezőjének. Magát a császárt erősen ösztökélték, hogy bosszulja meg Abán a rajta esett sérelmet, mivel Aba sem a foglyokat nem küldte vissza, pedig esküvel fogadta a császárnak, sem az okozott károkat nem tette jóvá. A császár tehát felbátorítva a magyarok ösztönzésétől, az ausztriai és cseh sereggel meg udvari embereinek csapatával Ausztria őrgrófságába vonult, eltitkolván, hogy Magyarországba szándékozik betörni, és azt színlelte, hogy csak azt akarja behajtani Aba királytól, amiben megállapodtak, és azután vissza fog fordulni. Ekkor érkeztek Aba király követei a császárhoz. Visszakövetelték tőle azokat a magyarokat, akik hozzá menekültek. Panaszt emeltek ellenük, és azt mondták, hogy akik most a császárnak híven engedelmeskednek, rablók, és Magyarország fosztogatói. A császár és a magyarok közti háborúk és viszálykodás legfőbb bújtogatói. Ezért a viszálykodás ilyen magvetőit át kell adni Abának, a magyarok királyának kezébe. A császár azt felelte, hogy semmiképpen meg nem teszi. Gyorsított menetben megrohanta tehát Magyarország határait, és betört Sopronnál. De amikor a Babótnál át akart kelni a Rábca folyón, a kiöntött vizek, a sűrű cserjések és az ingoványos mocsarak miatt áthatolhatatlan Rábcán nem tudott átkelni. A magyarok azonban, akik a császárral és Péter királlyal voltak, a Rába és a Rábca folyók mellett fölfelé vezették a sereget, és egész éjszaka lovagolva, hajnalhasadáskor könnyedén át is keltek. Aba király pedig Mén főnél Győr mellett szállt vele szembe fegyvereseinek nagy sokaságával. Szerfölött bízott a győzelemben, mivel egy némely bajorok közölték vele, hogy a császár csak kevés emberrel vonul ellene. És, mint mondják, Aba királyé lett volna a győzelem, ha némely magyarok Péter király iránti barátságukat megőrizve, a földre nem dobják harci lobogóikat, és meg nem futamodnak. A németek pedig azt mondják, hogy midőn közeledtek az ütközethez, égi jelként egy kis felhőcske jelent meg, és az isteni rendelésből támadt heves szélvihar rettenetes port hordott a magyarok szemébe, akiket, mint mondják, a pápa úr már előbb átokkal sújtott és elítélt, mivel Pétert, a királyukat tisztségétől megfosztották. Amikor tehát ütközetre került a sor, hosszan és hevesen harcoltak, de végre a császár, Isten segítségében bizakodva, szerencsésen győzelmet aratott. Aba király legyőzve a Tisza felé futott, és egy faluban a magyarok, akiknek királysága alatt sokat ártott, egy régi veremben kegyetlenül meggyilkolták. Testét abban az egyházban temették el, mely annak a falunak a közelében volt. De néhány év múlva, amikor kiásták sírjából, szemfedőjét és ruháit romlatlanul találták, és sebb helyét begyógyulva. Végül a saját kolostorában, Sárban temették el a testét. A császár pedig visszatérve táborába az üdvöt hozó kereszt szentséges fája előtt alázatosan és áhítattan leborult, sarútlan lábbal és testére darócot öltve magasztalta Isten irgalmát egész népével együtt, hogy azon a napon a magyarok keze közül megszabadította. A németek közül ugyanis aznap mérhetetlen sokaság veszett el azon a helyen, úgyhogy az a hely mind a mai napig az ő nyelvükön Verlorum Pájernak, a mi nyelvünkön pedig Vesztnémetnek neveztetik. A holttetemek bűze miatt ugyanis 2 hónapig ember nem járhatott szépszerével azon a vidéken, az íjászok öldösték le őket. Eközben a magyarok összegyülekezvén könyörögve mentek a császárhoz, bocsánatért és irgalomért esedezve. A császár kegyes arccal is jóságosan fogadta őket és megadta nekik, amit kérnek. És innen egész népivel Fehérvárra ment, mely németül Weissenburgnak mondatik. Ez a Magyarország székhelye. Itt állt a császár, akit a magyarok a császárnak kiáró tisztelettel és fényes előkészülettel tiszteltek meg, Pétert a királyi koronával királyi méltóságába visszahelyezte, és Szent István király szent jelvényeivel királyi módon felékesítve saját kezén vezette a királyi trónushoz, Isten dicsőséges anyjának, a mindenkoron szűz Máriának a bazilikájában királyi módon trónra ültette, és ugyanitt a királyt a magyarokkal, a magyarokat pedig a királlyal kibékítette. A magyarok kérésére megengedte, hogy megtartsák a magyar törvényeket és a magyar jogszokás szerint ítélkezzenek. Miután a császár mindezeket ilyen módon elrendezte, Péter királyt a maga embereinek őrségével Magyarországon hagyta, és a kívánt jó szerencsével visszatért Regensburgba. A császár visszatérése Magyarországra és Béla herceg párviadala Lengyelországban. A következő évben is visszatért a császár Magyarországra. Húsvét szent ünnepén Péter király Magyarországot egy aranyozott lándzsa képében átadta a császárnak a magyarok és a németek színe előtt. Ezen felül a király még sok és fényes ajándékkal tisztelte meg a császárt, az pedig dicsőséggel tért vissza hazájába. Eközben Endre, Béla és Levente, akik Csehországba menekültek, szűkös szegénységük miatt átmentek onnan Lengyelországba. Mieszko, Lengyelország fejedelme szívesen fogadta és tisztességgel tartotta őket. Ekkor azonban a pomeránok vonakodtak megadni az évi adót a lengyelek fejedelmének, akinek tartoztak vele. A fejedelem pedig a nekijáró adót fegyveres csapattal kezdte behajtani a pomeránoktól. A pogány pomeránok és a keresztény lengyelek közösen megegyeztek, hogy vezéreik párviadalt vívjanak, és ha a pomerán legyőzve elesik, fizessék meg szokásos adójukat, ha pedig a lengyel esik el, csupán a maga kárát sírassa. Mivel Mieszko fejedelem is, a fiai is féltek elfogadni a kitűzött párviadalt, Béla magát középre vezettette, és tolmács útján így szólt. Ha tetszik, nektek, lengyelek, és a fejedelem úrnak is, harcolni fogok országotok javáért és a fejedelem tisztességért, bár nemesebb vagyok, mint ez a pogány. Tetszett ez a pomeránoknak és a lengyeleknek egyaránt. És amikor fegyveresen összecsaptak lándzsájukkal, mint mondják, Béla oly emberül letaszította a lováról a pomeránt, hogy az a helyéről mozdulni sem tudott, és Béla kardjával a földhöz szegezte. Maga a pomerán vezér is bevallotta, hogy ő a vesztes. Ennek láttán a pomeránok alázatosan meghódoltak Lengyelország fejedelmének, és a szokásos adót ellentmondás nélkül megfizették. A fejedelem pedig a Béla által szerzett győzelemmel visszatérve magasztalta Béla merészségét és erejének hatalmas voltát, és neki adta az egész pomerán adót és vele együtt a leányát feleségül, és elrendelte, hogy mindazt, amire szüksége van, elegendő mértékben és bőségben szolgáltassák ki neki, és őt mindenképpen megtisztelve fejedelemségében tartotta, s nem mulasztotta el, hogy jókora földet rá ne hagyjon örökül. Béla hercegről, akit Beninnek hívtak, meg András és Levente Magyarországra való visszatéréséről, továbbá, hogy a magyarok hogyan vetkőztek ki hitükből. Béla herceg pedig 2 fiat nemzett Lengyelországban. Az egyiket Gézának, a másikat pedig nagyatya neve után Lászlónak hívták. Enderének és Leventének nem tetszett, hogy Béla jóvoltából, mint holmi függvények éljenek Lengyelország fejedelménél, és méltatlannak találták, hogy csupán nevük miatt a fejedelem udvarában maradjanak. Ezért engedelmet kértek a fejedelemtől, és otthagyva testvérüket, Bélát, elmentek Lodoméria királyához, de az nem fogadta be őket. És minthogy nem volt hol lehajtani a fejüket, tovább mentek a kunokhoz. A kunok pedig látták, hogy előkelő személyek, azt gondolták, hogy földjük kikémlelésére jöttek, és hogy egy magyar fogoly rájuk nem ismer, meg is ölték volna őket. Így azonban egy ideig ott maradhattak. Innen később Oroszországba mentek. Ebben az időben Magyarország egyes főemberei az ország romlásán bánkódva Magyarországot Péter király zsarnokságától meg akarták szabadítani. Endre, Béla és Levente iránt, akik Szent István király nemzetségéből származtak, megőrizték fedhetetlen hűségüket, és javaikból, amiük csak volt, küldözgettek nekik követeik útján, és hűségesen szolgálták őket. Ezek a főemberek Viszka, Baja és Bonyha voltak, meg ezeknek más rokonai, és mindig sóhajtózva és búslakodva várták az alkalmas időt, amikor Andrást, Bélát és Leventét visszahozhatják Magyarországra, és igyekeztek minden erejükkel visszaállítani Szent István nemzetségének a királyságát, aki szerette és felmagasztalta őket. Péter király azonban a német király hatalmában bizakodva már nem is uralkodott, hanem inkább kegyetlen zsarnoksággal nyomta el és ostorozta Magyarországot. Péternek pedig némely állnok emberek, tudnilik Buda és Devecser, áruló módon tudomására hozták, hogy Magyarország említett nemesei, tudnilik Viszka, Baja és Bonyha, meg az ő rokonságuk azon gondolkozik, miképpen állíthatná vissza a királyi nemnek a királyságot, és hogyan hozhatná vissza az országba Andrást, Bélát és Leventét Péter király ellenében. Péter király heves haragra lobbanva elfogadta és kínpadra vonva megölette őket, másoknak pedig kivájatta a szemét, úgy gyötörte. És az egész Magyarországot olyan nagy sanyargatással kínoszta, hogy inkább választották volna a halált, sem hogy ilyen nyomorúságban éljenek. Ekkor Magyarország nemesei látván népüknek romlását, csanádban egybegyűltek, az országos tanácsot tartva ünnepélyes követséget küldtek Oroszországba Andráshoz és Leventéhez, mondván, hogy egész Magyarország hűségesen várja őket, és az egész ország készséggel engedelmeskedik nekik, mint királyi nemből valóknak, csak jöjjenek már be Magyarországra, és védelmezzék meg őket a németek dühétől. Esküvel is megerősítették, hogy mihelyt ők bejönnek Magyarországra, minden magyar egy szívvel, egy lélekkel azonnal hozzájuk sereglik, és uralmuknak aláveti magát. Endre és Levente pedig kendőzött cselvetéstől tartva titkon követeket küldött Magyarországra. Midőn aztán maguk is Újvárhoz érkeztek, amelyet Aba király épített, íme Magyarország egész népessége csapatokban hozzájuk sereg lett, és az ördög ösztönzésétől feltüzelve makacsul kérték Endrétől és Leventétől, hogy engedjék az egész népet pogányvallás szerint élni, a püspököket és papokat leöldösni, az egyházakat ledönteni, a keresztény hitet elevetni és a bálványokat tisztelni. Megengedték tehát nekik, hogy menjenek és vesszenek szívük kívánsága szerint ősapáik babonáiban. Másképpen ugyanis nem akartak harcolni Péter király ellen Endréért és Leventéért. A magyarok közül elsőnek egy Vata nevezetű volt Bélus várából, aki magát a démonoknak szentelte. Leborotvált a fejét, és hajából három ágban varkocsokat font a pogányok szokása szerint. Ennek a fia név szerint János, sokkal későbbi időben atya hitét követve sok varázslót, javasasszonyt és jóst gyűjtött maga köré, és ezeknek igézései miatt igen kedves volt az urak előtt. A sok javasasszony közül egyet, egy Rasdi nevűt elfogadott a legkeresztényibb Béla király, és addig tartott a tömlözbe zárva, míg saját lábát felfalva meg nem halt. A magyarok viszer dolgairól írt régi könyvekben megvan írva az is, hogy tilos volt a keresztényeknek Vata és János vérrokonaiból választani feleséget, mert miként az Ószövetségben Datán és Abirán lázadást szított az úr ellen, ezek is a kegyelem időszakában elfordították a magyar népet Krisztus hitétől. Ekkor tehát ennek a Vatának kárhozatos és átkos buzdítására az egész nép a régi babonákra adta magát és elkezdett lóhúst tenni és mindenféle gonoszat művelni. Mert bizony a papokat is, meg a keresztény hitet megtartó világiakat is leöldösték, és az Isten sok egyházát ledöntötték. Azután Péter király ellen fellázadva, minden németet és olaszt, akik szerte az országban különböző tisztségeket viseltek, rút halállal kivégeztek. Péter táborába pedig gyors lovakon ének idején küldtek három kikiáltót, hogy kihirdessék Isten szavát, Endrének és Leventének rendeletét, hogy a püspököket a papsággal együtt öljék meg, kaszabolják le a dézsmaszedőket, vegyék fel újból a hagyományos pogánságot, töröljék el teljesen az adót, vesszen Péternek emléke mindörökre, sőt azon túl is, németjeivel és olaszaival egyetemben. Amikor reggel lett, Péter király megtudakolta, mi történt, és megbizonyosodott róla, hogy visszatértek a testvérek, és azok színe előtt koncolták fel előjáró embereit a magyarok. Nem látszott rajta a félelem a hírek miatt, sőt, vidámnak mutatkozott, táborát Amahelyről felszedte és átkelt a Dunán, mivel Fehérvárba kívánt bevonulni. A magyarok azonban megsejtően szándékát megelőzték, elfoglalták a város tornyait és bástyáit, és a kapukat eltorlaszolva kizárták őt. Eközben pedig Endre is Levente a nép tömegeivel végigvonult Magyarország közepén, és ahhoz a révhez közeledett, melyet a nép Pestnek nevez. Ennek hallatára Gellért, Bestrik, Buldi és Benet a püspök és Szolnok ispán elindultak Fehérvárról Endre és Levente herceg elé, hogy tisztességgel fogadhassák őket. S midőn az említett püspökök sietve abba a helyiségbe értek, amelyet Diósdnak neveznek, Szent Szabina templomában misét akartak hallgatni, mielőtt uraik elé járulnak. Gellért püspök vértanú halála. Boldogult Gellért püspök tehát a misemondáshoz papírruhába öltözve buzdító szavakat szólt hozzájuk, mondván: testvéreim és püspöktársaim, és ti többi hívők, akik itt vagytok, tudjátok meg, hogy mi a mai napon a mi Urunk Jézus Krisztushoz megyünk mártír koronával az örök boldogságra. Én ugyanis feltárom nektek az Istennek titkát, melyet nékem az éjszaka kinyilatkoztatott. Láttam ugyanis a mi Úrunkat, Jézus Krisztust, szentséges anyjának, a mindenkoron Szűz Máriának a patkáján ülve, amint magához hív bennünket, és testének és véjének szentségét saját kezével nyújtja nekünk. Amikor pedig Benet a püspök járult eléje, elvonta előle Krisztus a szent ostját. Ezért ő a mai napon nem lesz részese a mi vértanúságunknak. Ezután pedig a boldog Gellért intette őket, hogy gyónják meg egymásnak bűneiket. És a mise meghallgatása után íbába verülve, a vértanú halállal elnyerendő örök boldogság biztos reményében örvendezve, mindnyájan megáldoztak. Azután együtt indultak a Pestnél levő Dunarév felé. Boldog Gellért püspök pedig, minthogy termetre kicsi volt, s minden erejét felemésztette Isten szolgálatában, Kocsi segítségére szorult. S midőn az említett révhez értek, íme elvetemült emberek, tudnélik vata és cinkosai, ördögöktől megszállva, mert annak adták magukat, rárohantak a püspökökre és társaikra, és kövekkel elborították őket. Boldog Gellért püspök pedig azokat, akik őt kövezték, szüntelenül a kereszt jelével jelölte meg. De azok ennek láttára még inkább megdühödtek, rárohantak, kocsiját a Duna partján felfordították, őt pedig a kocsiából kivonszolva egy taligára ültették, és Kelenföld hegyéről a mélybe dobták. És mivel még lélegzett, mellét lándzsával átdöfték, és azután egy sziklakövön összetörték a koponyáját. Krisztus dicső vértanúja így tért meg a világ nyomorúságából az örök boldogságra. A Duna gyakran kiáradt addig a nagy kőig, amelyet Szent Gellért fejét összetörték, de 7 évig nem tudta a vérét lemosni. Végre a papok felszedték. Ez a kő most Csanádban van, az ő oltárának lapján. Most ugyanazon a helyen, ahol a koponyáját összetörték, a hegy alatt boldog Gellért vértanú tiszteletére épült templom van. Ez a Gellért Rosszakkióban volt szerzetes, származására nézve velencei, és amikor Pannóniába jött, először Bakonybélben remete életet élt, végül pedig a csanádi székbe került püspöknek. Buldi püspök is kövektől elborítva bement a dicsőség honába. Besztrik és Beneta pedig hajóval keltek át a Dunán Endréhez és Leventéhez, de a túlsó parton levő Eretnek Besztrik püspököt megsebesítették, 3 nap múlva már meg is halt. Endre herceg közben odaérkezett, és Beneta püspököt kiszabadította a kezükből, és így beteljesedett Szent Gellért jóslata. Benetán kívül mindnyájan vértanú halált haltak. Szolnok ispán is lovával a Dunába ugratott, és egy Murtmur nevű ember arra hajózván beemelte hajójába, hogy a haláltól megszabadítsa. Ezt a Murtmurt ugyanis Szolnok ispán keresztelte meg. Mikor aztán meg akarta menteni az említett ispánt, az Eretnekek halállal kezdték fenyegetni, ha nem ő meg Szolnok ispánt. A fenyegetéstől félve Murtmur az ispánt kardjával megölte a hajójában. Krisztus hitéért ezen a napon a papoknak és a világiaknak oly nagy sokasága szenvedett vértanú halált, hogy számukat csak az Isten és angyalai tudják. Péter király halála. Péter király pedig, amikor látta, hogy a magyarok egy szívvel, egy lélekkel Endre és Levente herceghez csatlakoznak, maga is futni kezdett németjeivel Mosony felé, hogy innét Ausztriába átmehessen, de nem sikerült elmenekülnie. Időközben ugyanis a magyarok az ország kapuit és kijáratait már elfoglalták, de Endre herceg követe is visszahívta Péter királyt békekötés ürügyével, s hogy neki illő tisztséget biztosítsanak. Ez hitelt adott neki, mint mondják, és visszatért, de leginkább kényszerűségből, mivel megtudta, hogy előle titokban elbudosott a serege. Ezért sietve vissza akart térni Fehérvárra. Amikor betért a Zámoly nevű faluba, az említett követ csellel el akarta őt fogni, és megkötözve Endre herceg elé akarta vinni. Péter azonban megsejtvén ezt, bevette magát egy udvarházba, és 3 napig vitézül harcolva védelmezte magát. Végre minden katonáját elpusztították az íjászok, őt magát meg élve foglyul ejtették, és megvakítva Fehérvárra vitték. Itt a szörnyű fájdalom miatt rövidesen befejezte életét. Pécset temették el, abban az egyházban, amelyet ő alapított Szent Péter apostol tiszteletére, másodszori uralmának 3. évében. Az első Endrének nevezett András király megkoronázása. András herceg azután, mihelyt ellenségeinek zavargásai elől biztonságba jutott, a királyi székhelyen Fehérvárot elnyerte a királyi koronát. Csupán 3 püspök koronázta meg, azok, akik a keresztények ama nagy pusztulásából megmenekültek az úrnak 1047. esztendejében. Egész nemzetének főben járó büntetésterhe alatt elrendelte, hogy a korábban engedélyezett pogány vallást elhagyván Krisztus igaz hitére térjenek vissza, és mindenben aszerint a törvény szerint éljenek, amelyre Szent István király tanította őket. Levente pedig ugyanezekben a napokban halt meg. Ha tovább élt volna és elnyeri a hatalmat az ország fölött, kétségtelenül megrontotta volna egész Magyarországot a pogány bálványozással. És mivel maga Levente nem katolikus módon élt, azért pogány módra temették el Taksony falu környékén, túl a Dunán, ahol állítólag Taksony, az ő őse is fekszik. Mondják némelyek, hogy ez a három testvér Vazulnak volt a fia egy bizonyos Tátony nembeli leánytól, és hogy nem is rendes házasságból születtek, s hogy vérségi kapcsolat miatt kapták a nemességet a Tátony nembeliek. Bizonyosan hamis és elvetemült szóbeszéd ez, mert enélkül is nemesek ők, mivel ezek Kopasz László fiai, aki állítólag Ruténföldről kapott feleséget, s tőle született ez a három testvér. Ezt a királyt Fehér Andrásnak és katolikusnak hívták. Három év alatt a magyarok adófizetőjévé tette a lengyeleket, a cseheket és az ausztriaiakat. András király, amikor öcsét elveszítette, követet küldött Lengyelországba másik testvéréhez, Bélához, és nagy szeretettel hívta őt, mondván, egykoron mi társak voltunk a szükségben, a szenvedésben. Kérlek most, szerelmetes testvérem, ne késlekedj hozzám jönni, hogy társak legyünk az örömben, és az ország javain örvendezve személyes jelenlétedben osztozzunk meg. Nincs ugyanis örökösöm, sem testvérem rajtad kívül. Légy te az én örökösöm, és légy utódom a királyságban. Béla elérzékenyedett ezektől a szavaktól, és egész háza népével a királyhoz jött. Amikor a király meglátta őt, nagy örömmel örült, mert öcsének erejére is támaszkodhatott. Ezután pedig a király és testvére, Béla tanácsot tartván, az országot három részre osztotta. Kétharmad rész a királyi felség tulajdonában, azaz hatalma alatt maradt, a harmadik rész pedig a herceg birtokába ment át. Az országnak ez az első megosztása sok viszálynak és háborúnak lett magva Magyarország királyai és hercegei között. Ebben az időben András király a Balatontava mellett egy kolostort alapított Szent Ányosnak tiszteletére, azon a helyen, amelyet Tihanynak neveznek. Azután feleségül vette a ruténok fejedelmének a leányát, tőle született Salamon és Dávid. Egy ágyasától pedig, aki Maród faluból való volt, György született. Béla herceg Lengyelországban Géza és László nevű fiait, Magyarországon pedig Lampértot és leányokat nemzett, és a király meg a herceg békében és nagy nyugalomban élt. A német császárnak, vagyis királynak Magyarországra jövetele. Ebben az időben a németek királya nagy sereggel ostrom alá vette Pozsonyt, mert meg akarta bosszulni a Péter ellen elkövetett jogtalanságot, és uralma alá akarta hajtani Magyarországot. Sok hadigépet építetett a vár ostromára, de 8 heti ostrommal sem tudott semmit elérni. Az említett király ugyanis hajóhaddal jött Pozsony vára ostromára. Ekkor a magyarok, akik a várban voltak, előkerítettek egy az úszásban igen járatos embert név szerint Zotmundot. Az éjszaka csendjében a császár hajóihoz küldték, s ő a víz alatt odaérkezvén mind megfúrta a hajókat, és a hajók hirtelen megteltek vízzel. A németek hadereje megtört, meggyengülve és erejüket elveszítve tértek vissza hazájukba. Sok vitéz volt Pozsonyban, de közülük is kivált Vojtek, Endre, Vilungárd, Uros és Márton, akik naponta vitézül megharcoltak a németekkel. A következő évben pedig a császár a harcosok nagy sokaságával ugyancsak emiatt jött Magyarországra, Zala és Zselic folyók forrásvidékén. De élelemmel megrakott hajókat is küldött Magyarországra a Dunán, és ezeknek élére testvérét Gebhard püspököt állította. Ennek hallatára András király és Béla herceg a gabonakazlakat és a szénabogjákat tűzzel mind felégették, és arról a vidékről, ahol a császár feltetőleg át akart vonulni, a lakosokat összes állataikkal együtt távolra elvitték. És amikor a császár Magyarországra bevonult és a felégetett vidékekre érkezett, a katonái és lovai számára élelmet nem talált, és azt sem tudta, hol vannak a hajói, s így azoktól sem nyerhetett semmiféle segítséget. Átkelvén pedig az erdőkön, a bodajki hegyekhez közeledett, szükségét szenvedve minden élelemben. Eközben pedig Gebhard püspök Győrbe érkezett, és Henrik császárhoz levelet küldve tudakolta, hol várakozzék rá. Azt azonban, aki a levelet vitte, mivel Isten is úgy akarta, András király portyázói elfogták, és a király elé vezették. És miután Miklós püspök tolmácsolása révén a levél tartalmát megértették, írtak Gebhard püspöknek egy válaszlevelet, amelyet egy jövevénnyel elküldtek neki. Azt pedig színlelve, hogy a császár küldte, előadta Gebhard püspöknek a levelet, amely ilyesmit tartalmazott. Tudd meg, derék Gebhard püspök, hogy birodalmunk nagy és súlyos ügyei arra kényszerítenek, hogy Magyarországról visszatérjünk Németországba. Ellenségeink ugyanis birodalmunkat ellenséges indulattal elfoglalták. Rajta tehát igyekezz és a hajókat megsemmisítve a lehető leggyorsabban jelenj meg előttünk Regensburgban. Számodra sem biztonságos ugyanis Magyarországon időzni.
Amikor Gebhard püspök megtudta ezeket, sietve Németországba menekült. A császár tehát a hajóktól várt támogatás reményétől elesve halálos szükségbe jutott, s vele együtt egész hadseregét is a lovakkal és teherhordó barmokkal a nyomorúságos éhhalál veszedelme fenyegette. Ráadásul a magyarok és a besenyők minden éjjel kegyetlenül nyugtalanították. Mérgezett nyilaikkal öldösték őket, és sátrai közt hurkokat kifeszítve igencsak embert elraboltak, akik valamilyen szolgálatba járultak. A németek a nyilzáportól való félelmükben, a nyilak ugyanis esőmódjára zúgtak rájuk és pusztították őket, beásták magukat a földbe, és maguk fölé vonva pajzsukat, elevenen sírba feküdtek a halottakkal együtt. Mert a sírgödörben, amelyet a holtnak ástak, éjszaka az élő feküdt, és amit az élő számra éjszaka ástak, azt nappal magának követelte a halott. Látta a császár, hogy mennyi és milyen veszélybe bonyolódott, követet küldött át András királyhoz és Béla herceghez, és örök és szilárd békét kért. Azt mondta ugyanis, hogy ha András király biztonságos utat enged neki a visszavonuláshoz, és ha éjséggyőrt gyötört seregének segít az életben maradáshoz, akkor ő soha nem támad András király és utódai ellen, és ezentúl a magyarok királyát sem szóval, sem tettel, sem szándékkal sérteni nem próbálja. Sőt, ha utódai közül valaki fegyvert fogna Magyarország leigázására, sújtsa a mindenható Isten haragja, és nyomja annak örök átka. Az örök béke szilárdan megerősítésére Zsófia nevű lányát is hajlandó András király fiához, Salamonhoz adni feleségül, pedig előbb a francia király fiának ígérte oda a legsúlyosabb eskü alatt. És esküjével, hitének lekötésével erősítette, hogy mindezeket híven meg fogja tartani. András király és Béla herceg tehát, mivel inkább a béke hívei, semmint a viszálykodás magvetői akartak lenni, békét kötöttek a császárral. A császár pedig személyes esküvel erősítette meg, hogy mindazt híven teljesíti, amit mondott. Ekkor András király Magyarország királyának szokásos bőkezűségével küldött a császárnak 50 óriási testű vizát, 2000 tábla szalonnát, 1000 óriási bikát, a kenyérből pedig többet, mint amennyit magukkal tudtak vinni. Azután juhokat és ökröket, vagyis legelő barmokat, és fölös mennyiségben bort. Az ételek mértéktelen fogyasztása és az italba való topzódás következtében a németek közül sokan lerészegedve is ittasan elpusztultak. A megmaradottak pedig a magyarok könyörületéből megmenekülve a haláltorkából, ott hagyták sátraikat, pajzsukat és minden holmiukat elhányva olyan gyorsan menetben igyekeztek visszatérni Németországba, hogy még hátra sem néztek. Emiatt ezt a helyet, ahonnan a németek oly gyalázatosan vértjeiket eldobálva elfutottak, mind a mai napig Vértes hegyének nevezik, a németek pedig Schildbergnek hívják azt a helyet. Salamon király megkoronázása és eljegyzése. Miután pedig Henrik császár ekkora gyalázattal Magyarországról a saját földjére futott, András király követeket küldött hozzá, és arra kérte, hogy, mint ígérte, Zsófia leányát adja hozzá házastársul Salamonhoz, a fiához. A császár pedig, ahogy esküjével ígérte, híven teljesítette kérését. Miután tehát a királyi lakodalmat megülték a Morvó folyó mellett, a békeszerződés szilárdan megerősítették, a császár és a király örömmel tértek haza. De András királyt ezután hamarosan szélütés érte, és mind a téli, mind a nyári évszakban hordszéken kellett hordozni. Szent István király halála után tehát 11 év és 4 hónap telt el András király uralkodásának első esztendejéig. Ezen időközben pedig a német, vagyis inkább a velencei Péter uralkodott első és másodízben 5,5 évig, abba pedig 3 évig uralkodott. Mivel pedig a vérségi szeretet és a rokoni vonzódás akadálya szokott lenni az igazságosságnak, András királyban is legyőzte a fia iránti szeretet az igazságosságot, és kötelező ígéretét megszegve, aminek a királyoknál nem volt szabad megesnie, még gyermek fiát, a mindössze 5 éves Salamont, uralkodásának 12. évében, öregségtől elgyengülve, egész Magyarország fölé királyjá emelte és megkoronáztatta. Úgy tüntette fel a dolgokat, hogy mindezt az ország romlásának megakadályozására teszi, mert a császár nem adja a leányát fiához, Salamonhoz, ha Salamont meg nem koronázzák. Amikor pedig Salamon koronázásakor azt énekelték, légy ura a te testvéreidnek, és Béla herceg tolmács útján a tudomására jutott, hogy a gyermek Salamon teszik meg az ő urának, Béla nagyon méltatlankodott. Mások azt mondják, hogy Béla hercegnek és fiainak, Gézának, tudnilik és Lászlónak, meg az ország összes főembereinek egyetértésével kenték Salamont királyjá, csak utóbb keletkezett köztük a gyűlölet a viszálykodás magvetőinek bújtogatása következtében. A besúgók ugyanis, amilyenek a mi időnkben nagy tetszésnek örvendenek, legfőképpen azt sugalmazták a királynak, hogy Salamon csak úgy uralkodhat, ha Bélának kioltják az életét. Másfelől meg arról igyekeztek meggyőzni Béla herceget, hogy elérkezett az alkalom a királyság megszerzésére, hiszen Salamon gyermek, atya pedig az öregségtől megtört és beteges. A király és a herceg tehát a várkonyban adtak egymásnak találkozót. A király pedig belátta, hogy halála után fia nem uralkodhatik a herceg beleegyezése nélkül. Tanácskozásra hívta két hű emberét, tanácsot tartott velük mondván, próbára akarom tenni a herceget, és megkérdem őt, vajon a koronát vagy a hercegséget akarja-e. Maga elítette tehát a király koronát egy bíbor szőnyegre, és melléje a hercegséget jelentő kardot. Ha a herceg jó békével meg akarja tartani a hercegséget, hát tartsa meg. De ha a koronát akarja, akkor ti ketten azonnal rohanjatok rá, és a karddal fejezzétek le Béla herceget. A főemberek meg is ígérték, hogy megteszik. Mikor pedig a tanácsot tartották, a kikiáltók ispánja Miklós áltört a palota ajtaja előtt, és mindent hallott. S midőn a herceget a király elé vezették, és belépett az ajtón, a kikiáltók ispánja gyorsan odaszólt neki. Ha élni akarsz, válaszd a kardot. Többet nem mondhatott. Mikor aztán a herceg belépett, és látta a király előtt a koronát meg a kardot, nagyon elcsodálkozott. Mihelyt leült, felemelkedett a király fektéből, és az ágyon ülve így szólt. Herceg, megkoronáztattam a fiamat, de nem kapcsiságból, hanem az ország romlásának elhárítására, mert 3 nappal ezelőtt a császárral erről tanácskoztam. Neked azonban szabad az elhatározásod. Ha a királyságot akarod, vedd a koronát. Ha a hercegséget, vedd a kardot. Egyiket engedd át a fiamnak, de a korona igazság szerint téged illet. A herceg átlátta a helyzetet, és Miklós ispán szavait megértve ezt mondta. Legyen a korona a fiadé, aki fel van kenve, és ad nekem a hercegséget. És rögtön elvette a kardot. A király pedig leborult a lábához, ami ritkán szokott megtörténni. Azt hitte ugyanis, hogy Béla bárgyúságból engedi át a koronát fiának, ahogy Levente engedte át neki. De a herceg félelemből tette. Végül gonosz emberek baljóslatú sugalmazására visszáj tört ki a király és a herceg közt. A herceg azonban igen bölcs volt. A király cselvetéseitől már előre óvakodva egész háza népével együtt elvonult Lengyelországba az apósához. Amikor ezt András király meghallotta, Béla mesterkedéseitől félve fiát, Salamont elküldötte a császárhoz, fiának az apósához. Magyarország főemberei közül igen sokan követték őt. Eközben Béla herceg mindazt a jogtalanságot, amit vele szemben testvére András király elkövetett, tudomására hozta apósának, Lengyelország fejedelmének. Lengyelország fejedelme pedig híven és hadhatósan a segítségre sietett, úgyhogy Béla herceg apósának 3 csapatától támogatva visszatért Magyarországra. András király pedig, amikor megtudta, hogy Béla hadsereggel vonult Magyarországra, a német császártól 2 vezért küldetett a maga megsegítésére, tudniliki Vilmost és Potot, sőt, a csehek fejedelmét is, aki rokonságban állt vele, Zsoldjába fogadta és bizakodott zsoldosainak tömegében. Magyarok ugyanis nem nagy számban voltak vele, legnagyobb részt a fiát, Salamont kísérték el, és azok közül, akik az országban maradtak, a legtöbben Béla herceghez sereglettek. Béla hercegnek pedig hírül hozták, hogy András király a zsoldosoknak igen nagy sokasága felett rendelkezik. De ő inkább választotta a csatában a halált, sem hogy ütközet nélkül kitérjen a király hadserege elől. Gyors menetben rettenthetetlenül vezette seregét a Tisza felé, András király ellen. Vilmos és Pot, a németek vezérei pedig haragtól tüzelve csapataikkal sietve átkeltek a Tiszán, és ütközetbe bocsátkoztak. Mindkét rész derekasan harcolt, de Isten segedelmével Béla herceg nyerte el a győzelmet, és csaknem az összes németeket leölte itt, és vezéreiket elfogta. Azok a magyarok pedig, akik András király oldalán voltak, látva, hogy Béla herceg nyeri el a győzelmet, cserben hagyták András királyt, és átpártoltak Béla herceghez. András király Németország felé futott, de nem tudott elmenekülni, mert a mosonyi kapunál elfogták, és mivel gondozás nélkül tartották fogva a Bakonya erdőben, egy Zirsznek nevezett falu közelében elhalálozott. Eltemették Szent Ányos hitvalló monostorában, amelyet maga a király alapított Tihanyban, a Balaton tava mellett. De a csehek fejedelmét is elfogták, és Béla herceg tudta nélkül megvakították. Vilmost és Pot vezért pedig Béla herceghez vitték, és ő megengedte nekik, hogy szabadon eltávozzanak. Első Béla király megkoronázása, élete és kormányzása. Béla herceg tehát, akit Beninnek neveztek, győztesen és diadalmasan bevonult Fehérvár városába, és itt, miután a püspökök felkenték, a királyi koronával szerencsésen megkoronáztatott. Békésen kormányozta az országot, az ellenség háborgatása nélkül, és népének javát kereste. Hozzáértésének egyéb bizonságai mellett ezt azzal is megmutatta, hogy pénzt veretett nagy érme alakban a legtisztább ezüstből, és az áruk árát meghatározta mérték szerint állapította meg, bölcs megfontolással és igazságos szabályozással. Nem engedte meg a kereskedőknek és pénzváltóknak, hogy a kapcsiság átkos falánkságával fölös hasznot harácsoljanak maguknak az egyszerű emberektől és parasztoktól. Ez ugyanis az az ok, amely leginkább szokta a szegénység és szűkölködés veszélyébe sodorni a népeket. De így mindenki a megállapított áron vett és adott, visszaélés és fondorlat nélkül. Az adásvevésre szolgáló mindennemű vásárt a szombati napra írta elő, és ország területén bizánci aranyokat hozott forgalomba. Ezüst dénárokat is veretett, mint fentem megírtuk, 40 ért belőlük egy bizánci aranyat. Ezért ma is 40 dénárt egy aranynak nevezünk, nem minthogyha aranyból volnának, hanem azért, mert abban az időben úgy látszik, ennyi dénár ért egy bizánci aranyat. Életének napjai során nem változott a pénz egész Magyarországon. Sok más dolgot is tett, ami méltó az örök emlékezetre. Mindazoknak ugyanis, akik Salamon királyt követték, feleségét, fiait, mindenüket, amiük csak volt, épségben is sértetlenül megőriztette, hogy a maguk jó szántából térjenek vissza hozzá, és javaikban békén éljenek. Ezért ezek közül is igen sokan hívévé váltak, és visszatértek. Kegyes érzésből könnyebbé tette a magyarok terhét, ami a kötelező szolgáltatásokat illeti, enyhítette a szokásos és a régi hadiadókat. Emiatt Magyarország szer fölött meggazdagodva az összes környező országok fölé emelte fejét, és felülmúlta őket gazdagságban és dicsőségben. Itt akkor a szegények meggazdagodtak, a gazdagokat pedig dicsőség övezte. A magyarok ismét kísérletet tesznek hitük elhagyására. A legkegyelmesebb király Magyarország szerte kikiáltókat küldött, hogy minden egyes faluból két-két ékes beszédű öreget hívjanak a királyi tanácsba. Ennek hallatára nem csak a meghívottak, hanem az összes parasztok és szolgák Magyarország minden köznépével együtt Fehérvárra jöttek a királyhoz. A király és a püspökök meg az összes főemberek, látva a mérhetetlen sokaságot, megijedtek, hát ha rájuk fognak rohanni. Ezért bevonultak a városba és bezárkóztak. A köznép pedig előjárókat állított magának, és számukra fából emelvényt készítettek, hogy az emberek láthassák és hallják őket. Az előjárók pedig követeket küldtek a királyhoz és főemberekhez, mondván, adjad nekünk atyáink vallását, hogy pogány módra élhessünk, a püspököket megkövezzük, a papokat elűzhessük, az egyháziakat megfojtsuk, a dézsmaszedőket felakasszuk, az egyházakat leromboljuk, a harangokat összetörjük. Ezek hallatára elszomorodott a király, és 3 napi határidőt kért, hogy a dolog felett gondolkozzék. Eközben pedig a köznép előjárói magas emelvényükre telepedve osmányénekeket mondtak ki a hit ellen. A köznép pedig velük együtt örvenezve helyeslően kiáltotta, úgy legyen, úgy legyen. Amikor pedig a 3. napon a feleletre várakoztak, a király parancsából fegyveres katonák rontottak rájuk, és közülük egyeseket megöltek, előjáróikat a magasból letaszítván összetörték, a többieket pedig megkötözve kemény ütésekkel korbácsolták, és így öldökléssel, megkötözéssel és korbácsolással is alig tudták a katonák megfékezni a lázadást. Azután tehát, hogy Szent István király Krisztushoz térítette a magyarokat, ezek 2-szer is visszatértek a pogánysághoz. Először Endre király idejében, másodszor Béla király idejében, amit most megírtuk. A legkegyesebb Béla király pedig, amikor uralkodásának 3. évét betöltötte, királyi birtokán, Dömösön, trónszéke összeomolván, testét összetörve, gyógyíthatatlan betegségbe esett. Félholtan a Kanizsai patak mellé vitték némely fontos, országos ügyek miatt, itt aztán elköltözött a világból. Eltemették pedig a Szent Megváltó monostorában, amelyet ő maga alapított azon a helyen, amelyet Szekszárnak hívnak. Ez a Béla ugyanis kopasz, szár és barna, szögszínű volt, ezért nevezte el kolostorát saját testi mivoltáról, Szegszárnak.
A császár bejövetele vejével Salamon királlyal. Salamon király pedig, amikor Béla király halálát hallotta, apósához, a német császárhoz ment, és kérte, hogy állítsa vissza neki Magyarország királyságát. Kérésével a császár örömest egyetértett, és híres római rendszerű seregével és a császári dicsőséges fényes kíséretével visszahozta Salamont Magyarországra. Eközben Géza, Béla király fia, mivel bölcs és körültekintő volt, 2 ifjú testvérét maga mellé véve Lengyelország tájai felé vette útját, mert nem tudta Salamon és a németek támadását feltartóztatni. Salamon király tehát a császárral együtt minden nehézség nélkül bejött a király nélkül maradt Magyarországra, és nyugodtan bevonult a királyi székhelyre, Fehérvár városába, és itt egész Magyarország papsága és a népe a legnagyobb tisztelettel fogadta. A császár pedig beszédet tartott a magyarok egész gyülekezete előtt vejének, Salamon királynak érdekében, és a köztük megújított békét esküvel és hitének lekötésével erősítette meg. Salamon királyt pedig dicsőségesen megkoronázva atyai trónusára ültette egész Magyarország egyetértése és helyeslése közben. Maga a császár pedig, miután Salamon király bőkezően megajándékozta Magyarország gazdag kincseivel, szerencsésen visszatért hazájába. Mihelyt a császár eltávozott, visszatért Magyarországra Géza onnan, ahová óvatosan elvonult. Salamon király pedig, mint új és tapasztalatlan ember, aki még nem erősödött meg uralmában, attól tartott, hogy Géza a lengyel hadsereggel megrohanhatja, övéivel egy kissé visszavonult, és Mosonyban, ebben az igen megerősített várban telepedett meg biztos őrhelyen. A püspökök és más egyházi férfiak továbbra is buzgón iparkodtak, hogy közöttük a békét helyreállítsák. Leginkább Dezső püspök csendesítgette Géza herceg lelkét szelíd intelmeivel és kedveskedő rábeszéléssel, hogy Salamonnak, bár fiatalabb, adja vissza békében a királyságot, és ő maga békességben tartsa meg a hercegséget, amelyet apja viselt. Üdvös rábeszélésére Géza, félretéve a gyűlölködést, engedett. Fábián és Sebestyén vértanúk szent ünnepén aztán Salamon király és Géza herceg Győrben, Magyarország színe előtt békét kötött. Azután az úr feltámadásának ünnepét mindketten egész udvarukkal együtt Pécsett ünnepelték meg. Itt, éppen húsvét napján, az ország főembereinek jelenlétében Salamon királyt nagy tisztelettel saját kezüleg koronázta meg Géza herceg, és nagy pompával bevezette Szent Péternek, az apostolok fejedelmének királyi bazilikájába, a mise meghallgatására. A magyaroknak egész gyülekezete, látva a király és a herceg között létrejött békességet és kölcsönös szeretetet, dicsérte az Istent, aki a békességet szereti, és nagy volt a vigasság a nép között. Az erre következő éjszaka azonban jelentkezett a jövendő viszály és zavargás előhírnöke. Ugyanis az egész templomot, a hozzátartozó palotákat és egyéb épületeket elborította a tűz, és a tűzvész pusztításában mindezek összeomlottak. A sziszegő lángok borzalmas recsegése és a tornyokból lezuhanó harangok rettenetes robaja hallatán mindenkit elfogott a félelem, és senki sem tudta, hová meneküljön. A király és a herceg szörnyű ámulatukban megdöbbenve és a gonosz cselvetés gyanújától megrémülve a lehető leggyorsabban más-más irányban eltávoztak. Amikor reggel lett, és szavahihető tanúk elmondták nekik a dolgok való állását, tudnillik, hogy egyik rész sem tervelt semmi rosszat a másik ellen álnok gonossággal, és a nem is sejtett tűzvész véletlenül ütött ki, ismét összejött a király és a herceg tisztes békében. Akkor Zolomér, Dalmácia királya, aki Géza sógora volt, követeket küldött Salamon királyhoz és Géza herceghez, és kérte őket, hogy személyesen segítség meg ellenségei a karintiaiak ellen, akik Dalmácia őrgrófságát elfoglalták. A király és a herceg tehát sereget gyűjtött a Dalmáciába vonulva, és a tőle elvett országrészt a maga egészében visszaadta neki. Az meg a királynak és a hercegnek királyi ajándékokat, értékes palotákat, sok aranyat és ezüstöt adott ajándékba. Visszatérésük alkalmával pedig Atta nádor arra kérte a királyt és a herceget, hogy vegyenek részt monostorának felszentelésén, amelyet Zselicben épített, Szent Jakab tiszteletére. Így is történt. Salamon királynak és Dávidnak nem voltak gyermekei. Salamon királynak és öcsének Dávidnak sohasem voltak gyermekei, és bennük András királynak magva szakadt. Úgy hisszük, hogy ez Isten akaratából történt, mert amikor András visszatért Magyarországra testvérével, Leventével, akkor megengedte az istentelen Vatának és más elvetemülteknek, hogy Szent Gellértet és sok keresztényt megöljenek azért, hogy elnyerhesse a királyságot. Géza hercegnek pedig voltak gyermekei, Kálmán és Álmos és több leány. A király és a herceg között pedig 13 éven keresztül nyugalmas béke honolt. Közben a csehek kevésségből felfuvalkodva betörtek Trencsén városa irányába, és miután emberekben és állatokban gazdag zsákmányt raboltak össze, elhajtottak mindent. A király és a herceg nagy sérelemnek tartotta ezt, és seregeikkel megrohanták Csehországot, és mivel a csehek nem mertek ütközetbe bocsátkozni, a magyarok csak nem egész Csehországot tűzzel, vassal elpusztították. Bátor Oposz, Márton fia, itt terített le pár viadalban vitézül egy óriási, nagy testű csehet, és emlékezetes tette miatt a király és Magyarország összes főemberei később is mindig nagy dicsőségben tartották. Így a király és a herceg az övéin esett sérelmet a cseheken keményen megbosszulván, a foglyulejtett csehek nagy zsákmányával örvendezve visszatértek Magyarországra. A kunok Magyarországra való betörése és Salamon király meg Géza és László herceg harca a kunokkal. Ezután pedig a pogány kunok, miután a messzesi kapu felső részén áttörték a gyepüket, betörtek Magyarországra, és az egész nyírséget, egészen Bihar váráig kegyetlenül végigrapolva, férfiak és asszonyok meg állatok mérhetetlen sokaságát magukkal hurcolva, visszavonulóban voltak, és mit sem sejtve átkeltek a Lápos folyón és a Szamos vizén. Salamon király tehát és Géza herceg a testvérével Lászlóval együtt sereget gyűjtött. Sietve siettek, és átkeltek a messzesi kapun, mielőtt a kunok a hegyeken áthágtak, Doboka városában majdnem egy hétig várakoztak a pogányok megérkezésére. A kémek közül pedig az egyik, név szerint Fancsiska, aki Újbárból való volt, csütörtökön értesítette a királyt és a herceget, hogy közeledik a kunok serege. A király és a hercegek pedig seregükkel sietve odalovagoltak, és még azon az éjszakán a kunok közelében szálltak meg. Pénteken kora hajnalban felkelvén, a szent ostya vételével mindnyájan megerősítették magukat, és csapataikat elrendezve elindultak a pogányok ellen, hogy megütközzenek velük. Amikor meglátta ezt a pogányok seregének vezére, név szerint Osul, aki Gyulának, a kunok fejedelmének kíséretébe tartozó főember volt, gőgében felfuvalkodva és szerfölött sokat tartva magáról így szólt az övéihez. Menjenek a fiatalok a gyenge magyarokra, és vívják meg velük ezt a játékszerű ütközetet. Azt hitte ugyanis, hogy senki sem mer velük megütközni. Amikor pedig a pogányok a magyarok ellen felvonultak, és meglátták félelmetes hadaikat, nagy sietve visszaüzentek vezérüknek Osulnak. Ez egyesítvén a kunok összevont seregeit, sietve egy magas hegy peremére vette be magát, és azt gondolta, hogy ez teljes biztonságot nyújt majd neki. Erre a hegyre ugyanis, amelyet az ott lakók Kerlésnek mondanak, igen nehéz felmenni. A magyarok pedig egész haderejüket ennek a hegynek a lábánál összpontosították. Salamon király összes katonai egyformán selyemből való zászlót viseltek. A pogányok a hegynek csúcsán helyezkedtek el, a bátrabb és merészebb nyilazók pedig a hegy lejtőjének közepéig ereszkedtek le, hogy a magyarokat távolról megakadályozzák a hegyre kapaszkodásban. Sűrű nyilazás, viharos zápora zúdult át a király és a herceg csapataira. A magyarok közül azonban egyes híres vitézek rárontottak a nyilazókra, és igen sokat meg is öltek a hegy lejtőjén közülük, úgyhogy csak nagyon kevesen és alig tudtak feljutni társaikhoz, pedig íjukkal verdesve ösztökölték lovukat. Salamon király pedig a legelszántabb vakmerőség lelkesedésével kiáltozva, csapatával a legnehezebben megmászható kapaszkodókon, mintegy kúszva kapaszkodott a pogányokig, akik sűrű nyilzápor zúdítottak rá. Géza herceg, aki mindig elővigyázatos volt, a könnyebben megmászható kapaszkodón kapaszkodott fel, és íjászaival rárontott a kunokra. Testvére, László mindjárt az első rohamban négyet terített le a legvitézebb pogányok közül, és bár az ötödik súlyosan megsebesítette nyilával, utóbb azt is ugyanitt megölte. Az isteni irgalomnak hála hamarosan felgyógyult ebből a sebéből. A magyarok a legkegyetlenebb öldökléssel szorongatták a pogányokat, akik még nyomorultul megfutamodtak. A magyarok sebesen üldözőbe vették őket, s igen éles és szomjúhozó karjukat részegre itatták a kunok vérével. A kunoknak frissen borotvált fejét úgy aprították karjuk csapásával, mint az éretlen tököket. Végre is boldogságos László herceg meglátott egy pogányt, aki lovának a hátán egy szép magyar leányt vitt. Szent László abban a hitben volt, hogy a váradi püspök leánya az, és bár súlyosan meg volt sebesülve, mégis nagysebesen üldözőbe vette lován, melyet Szögnek hívtak. Mivel nem tudta utolérni, nem tudta lándzsájával ledöfni, mert sem az ő lova nem futott gyorsabban, sem annak a lova nem lassult meg valamelyest, és mint egy karhosznyi távolság volt a lándzsa és a kun háta között, oda kiáltotta át Szent László herceg a lánynak, és mondta: szép hugom, ragadd meg a kunt az övénél fogva, és ránzsd le a földre. Meg is tette a leány. Boldog László herceg lándzsával leterítette a kunt, és amikor már a földön feküdt, meg akarta ölni. A leány nagyon kérte, hogy ne ölje meg, sőt, hogy eressze szabadon. Ebből is kiviláglik, hogy az asszonynak nincs hite, mivel alig, hanem bűnös szerelemből akarta őt megszabadítani. A szent herceg azonban sokáig viaskodott a kunnal, és miután az inát elvágta, meg is ölte. De a leány nem a püspök leánya volt. A király és a dicső hercegek tehát csak nem az összes pogányokat levágták, és az összes keresztényeket kiszabadították a fogságból, és egész Magyarországnak harcba vezetett seregével együtt boldogan, győzelmi diadallal örvendezve tértek vissza. Nagy örvendezés lett át egész Magyarországon, és énekekkel és imákkal áldották az Istent, aki adta nekik a győzelmet. A besenyők betörése Magyarországra. A király és a hercegek ostromolják és elfoglalják Nándorfehérvárt. Történt pedig a kunok bejövetele után a harmadik esztendőben, hogy a besenyők, Bolgárfehérvár felől jöve, átúsztattak a Száva folyón Búziás mezejére, és nem kevés fogoly népet és zsákmányt rabolva a saját földjükre elhurcolták őket. A király és a herceg árulás vétkével vádolta a bolgárfehérváriakat, mivel a békét csalárdul megszegve saját jószántukból megengedték, hogy a besenyők portyázó csapatai Magyarországot fosztogassák. Összeszedvén tehát seregeiket, Zalán keménynél gyülekeztek, itt aztán tanácsban megtárgyalták a dolgot, és elhatározták, hogy az áruló fehérvárt ostromzárral kell körülvenni és megvívni. ezután felszedvén táborukat, a Száva folyó vidékére vonultak, Nándorfehérvár irányába. Jött is a parancs a királytól és a hercegtől, hogy a magyarok összes hadai, amilyen gyorsan csak lehet, keljenek át a Száva folyón Bulgáriába. A görögök és bolgárok gyorsjáratú hajóikon hajózva, gépeikkel kénes tüzet fúvattak a magyarok hajóira, felgyújtották a hajókat a vizen. A magyarok hajóinak sokasága azonban elborította a folyót, legyőzve a tüzet hányó görögöket. Miután a görögök és bolgárok megfutamodtak, a magyarok átkeltek és elfoglalták a bolgárok határait. A király és a herceg pedig hétfőn átkelt a Száván, és amikor reggel lett, elrendezte hadsorait, és összes csapataikból szakaszonként egymáshoz illesztett pajzsokkal ostromfedret alkotva általános ostrom alá vette a várost. A görögök és a bolgárok attól félve, hogy az ostromzár veszélyt hoz rájuk, titkon kibocsátott követek útján arra kérték a besenyőket, hogy jöjjenek félelem nélkül segítségükre, mivel nem a király, sőt nem is a herceg ostromolja városukat, hanem csupán Vid ispán rohanta meg őket a Bács megyei vitézekkel. A besenyők tehát e csalárd szavaktól félrevezetve a segítségükre jöttek nagy sietve, mivel a zsákmányolás vágya csalogatta őket, és remélték, hogy Vid ispán legyőzésével el is nyerik a zsákmányt. Rárontottak a soproni csapatokra, amelyeknek vezére egy Ján nevű ispán volt. Ez azonban a besenyük rohamait vitézülés bátran visszaverte a soproniakkal, és igen sokat nyomban kardérre hányt közülük, a megmaradtakat pedig fogságba vetette. A besenyük fejedelme, név szerint Kazár, alig tudott futva menekülni a magyarok keze közül néhány emberével. A király és a herceg tehát ennek a Ján vitéznek királyi bőkezűséggel királyi ajándékokat adott, és méltó köszönetet mondott azért, hogy mint valami csiszolt kő az agyakkorsót, összetörte a besenyőke sok ezreit, mielőtt még a király és a herceg a reggeli mellől felkelt volna seregével. A király pedig és a hercegek Géza és László egy sziklára telepettek, ami a városhoz igen közel volt, és a magyarok kezdték bemutatni nekik a fogoly besenyőket, a megöltek fejét, lovát, meg felszerelését. Szerdán reggeltől a nap lehanyatlásáig nem jutottak a végére. Azért rendezték meg ezt, hogy az ostrom alá vett görögök és bolgárok láthassák, hogy a magyarok kegyetlenül leöldösték a besenyőket, akikben ők reménykedtek, és megrettenve adják meg magukat és városukat a királynak és a hercegeknek. Azután a király és a hercegek a város ostroma szempontjából alkalmasabb helyeket kiszemelve meghagyták az ásoknak, hogy 8 fatornyot ácsoljanak, a falak magasságánál kétszerte magasabbakat, hogy arról a katonák a város közepéig lődözhessék az emberekre a köveket és a nyilakat. A tornyok között pedig ugyanannyi faltörőkost állítottak fel a falak lerombolására. A tornyok bejáratának védelmére pedig hosszú védőtetőket és egyéb hadi szerszámokat szerkesztettek. Így aztán néhány helyen egészen az alapokig lerombolták a falakat, de a várost mégsem tudták elfoglalni, mivel igen bátor harcosok védelmezték. 2 hónapig ostromolták a várost, gyakran összecsaptak a városból kitérő mohamedánokkal, némelyeket megöltek, másokat pedig megfutamítottak közülük. Ezután 3 igen vitéz és nagyon vakmerő mohamedán rohant ki a városból, hajtódárdáikkal, lándzsáikkal és nyilaikkal keményen szorongatták a magyarokat. Salamon azonban, a király hajítógépének kezelője, egyiküket hajítógépének lövedékével villám módjára agyonsújtotta. Holtestét a magyarok igyekeztek elragadni, említett társai azonban keményen harcolva védelmezték. A király és a herceg nézte a küzdelmüket, és így szólt a körülöttük álló vitézekhez. Bárcsak a makabeusok szíve és vére buzogna a vitézekben. Csak ők tudnák megvédeni a magyarokat ezektől a mohamedánoktól, akik a vár erődménye előtt ilyen bátran harcolnak, csak így ragadhatnák el a mohamedán holttestét. Ennek hallatára Opos, György és Bors, ezek a harcias vitézek vágtató rohammal villám módra a mohamedánokra rontottak. Opos szer fölött merészen üldözőbe vette, és egészen a város kapujáig szalasztotta őket. A harcosok a város bástyáiról szórták rá a köveket és a nyilakat, Opos mégis sértetlenül tért vissza. Ez alatt pedig György és Bors a magyarokat buzdította, el is ragadták a mohamedán testét és gyalázatra vetették. Az ostrom 3. havában azután egy magyar lány, akit egykor fogolyként hurcoltak oda, egy szerdai napon felgyújtotta a várost. Igen erősen fújt a keleti szél, és az összes épületet felborította a tűzvész. A magyarok serege berontott a városba azon a részen, ahol a falakat a faltörőkosok már lerombolták, kegyetlenül leöldösték a görögöket, mohamedánokat meg a bolgárokat. Azok pedig, akik még életben maradtak Nikotásszal a vezérükkel, a felsővárba menekültek. A magyarok tehát a város elfoglalását követő napon, amikor már a tűz lecsillapodott, felkutatták a görögök besüppedő vermeit, és sok aranyat, ezüstöt, drágakövet és a ragyogó gyöngyöt, szinte felbecsülhetetlen kincseket hoztak elő belőlük. Ennek felosztásakor viszály támadt a király és a herceg között, és nem volt senki a magyarok közül, aki meg ne gazdagodott volna. A várba bezárkózottak azt kérték a királytól és a hercegektől, hogy hagyja meg életüket és szabadságukat, a várat pedig és minden egyebet vegyék birtokukba. Mivel a király és a hercegek hitük zálogául kezet adtak rá, hogy nem bántják többé őket, lejöttek mindazok, akik a várban voltak. Nikotász vezér, kezében az Isten szentséges anyjának, a mindenkoron Szűz Máriának egy ezüst ikonját tartva, nagy sokasággal kivonult, és Géza herceg hatalmába adta magát. Tudta ugyanis, hogy Géza herceg Istennek tisztelője, s hogy a foglyokat és bajba jutottakat könyörületes szívvel pártfogolja. Salamon király keze alá pedig csak kevesen jöttek, mivel tudták, hogy kemény szívű, és mindenben vid ispán elvetemül tanácsaira hallgat. Ez a vid kárhozatos volt Isten és az emberek előtt. Amikor pedig a király látta, hogy legtöbben a herceghez menekülnek, hozzá pedig csak kevesen, nagyon méltatlankodott. Amikor pedig a felbecsülhetetlen kincsel visszafelé indultak, elérkeztek Buziás faluba, vid birtokára. Itt a király el akarta osztani a kincset és a foglyokat, azokat is, akik az ő adószavukra jöttek ki a várból. A herceg azonban ebben a dologban a királynak ellene mondott, és nem is tudtak megosztozni. Ez lett a bajoknak oka, és a viszálykodás magva közöttük. És amikor a kincsen osztozkodtak, a király vidnek, Frank püspöknek, Bogárfia Radványnak és Iliának, vidvejének a tanácsára 4 részre osztotta a kincset, és 1/4 részt adott a hercegnek belőle, a 3 részből pedig 1 részt ő kapott az összes vitézekkel, 1 részt pedig Ília. Ezért a herceg nagyon megneheztelt. Salamon király, meg Géza és László hercegek viszálya. Eközben a görögök császára, halván Géza herceg nemes lelkűségét, követeket küldött hozzá, hogy kössenek békét és szilárdítsák meg barátságukat. A herceg pedig visszaküldte hozzá az összes foglyot, s mindazokat, akik a várból lejöttek. Salamon királyhoz pedig egyáltalán nem küldött követet a görögök királya. Ezért Salamon királyban mind jobban és jobban fellángolt az irítség tüze Géza herceg ellen. Vid ispán is megátalkodottan ösztönözte a királyt, hogy űzze el a herceget és hercegségét az ő számára követelje. Mondogatta, hogy ezt könnyen meg lehet tenni, hiszen a király sokkal több vitézzel rendelkezik, mint a herceg. Azt is sugalmazta, hogy a dolgot nem kell halasztani, hanem inkább siettetni. Azzal a közmondással vezette félre a királyt, hogy amint 2 éles kardot nem lehet egy hüvelyben tartani, ti sem uralkodhattok közösen ugyanabban az országban. A király tehát Vid ispán mérgezett szavaitól szíven találva, gyűlöletre és haragra lobbant. Ettől kezdve tehát kereste az alkalmat arra, hogy Géza herceget törbeejtse, vagy haddal legyőzze. A király azonban titkolta szándékát, és színlelt barátsággal elbocsátotta a herceget, hogy csak menjen a hercegségébe. A király családsága, a hercegek 2 hadjárata és győzelmük. Ezután a király követeket küldött mindkét herceghez, hogy jöjjenek mindketten a királyhoz, és induljanak haddal a görögök vára Nis ellen. A király ravasz módon elveszejteni szándékozott őket, hiszen ha mindkettőjüket gyanútlanságukban elfoghatta volna, nem lenne többé semmi gondja. A hercegek azonban észrevéve a király törvetését, óvatosan gondoskodtak biztonságukról, László a sereg felével visszamaradt a Nyírvidékén, Géza pedig a királlyal elindult. Nem ismertek semmi rosszat tenni ellene, mivel nem kételkedtek benne, hogy László erős kézzel bosszút áll majd a testvéréért. Eközben Nis lakója rájuk kirott adót aranyban, ezüstben és drága palástokban bőségesen megadták a királynak és a hercegnek. Ezután a király és a herceg visszatért, és Keve váránál elváltak egymástól. László testvérének tanácsára Bihar városából Oroszországba ment segítséget kérni barátaitól, hogy a király mesterkedései ellen megvédjék magukat. Ugyanis mindenki előtt ismeretes volt már a király és a hercegek közötti rossz viszony és viszálykodás. Ezután összegyűjtvén seregeiket, többször követeket küldtek egymáshoz, végül pedig a király és a herceg Esztergomba ment, és itt egyesség alapján mindketten csupán 8, a püspökök és a főemberek közül való ember kíséretében a városhoz közel fekvő szigetre hajóztak, hogy tárgyaljanak. Itt sokáig vádolván egymást és mentegetvén önmagukat, megkötötték a békeszerződést, és Géza visszatért a hercegségbe. A király pedig Fehérvárra ment. Ezután Géza herceghez küldte Videt, az Isten előtt kárhozatost, és Ernyét, a jámbort. Géza óvatosságból őrizetbe vétette őket, mert tartott Vid árulásától. A herceg pedig a várada püspököt és a hitvány Vatát küldte a királyhoz, őket meg a király vétette őrizetbe. A király Megyer falvától a Rápca folyó felé indult, hogy találkozzon a németek 3 fejedelmével, akiket segítségül hívott Géza herceg ellen. Mivel pedig a herceg mellett nem volt ott a testvére és a barátai sem, hogy megsegítsék, elküldte a királyhoz Videt és Ernyét, és fegyverszünetet ajánlott Szent Márton napjától Szent György napjáig. Ennek hallatára a király is elbocsátotta Vatát meg a váradi püspököket. Ebben az időben az úr születését a király abban a helységben ünnepelte, amelyet Ikervárnak mondanak. Ezután Zalába ment, és itt a németek vezére, Marhart és Vid arra ösztönözte a királyt, hogy haddal támadja meg a herceget. Vid ugyanis ezt és ilyesféléket sugallt a királynak, most könnyen és biztosan legyőzheted a herceget, mivel minden segítője cserben hagyta, de ha megvárod a támadással a fegyverszünet végét, megmenekülhet. És amikor Salamon király Szekszárdra érkezett, és tábort ütött Kesztől fejség fölött, a vecsernyi meghallgatására a megváltóról nevezett monostorba ment. A vecsernye után pedig a monostorban Vid és mások ezt tanácsot adták neki. Uram, mondták, tudod, hogy László Oroszországba ment, Lampért meg Lengyelországba, hogy zsoldos sereget fogadjanak testvérük Géza herceg megsegítésére. Gyakran tanácsoltuk már felségednek, most is megtesszük. Törjön rá felséged a hercegre, aki Ikván erdeiben vadászik, az écsendjében intézünk támadást ellene, fogjuk el és váljuk ki a szemét. És mire László és Lampért megérkeznek a magukkal hozott sereggel, már nem tudnak ellenállni nekünk. S ha meghallják, mi történt, be sem mernek vonulni az országba. Felséged mindezt megteheti, mivel az ő tanács urai is felséged hívei. A hercegséget felséged nekem adja, és így jól megtámogatja koronáját. A király pedig ennek hallatára megígérte, hogy hajnalig gondolkozik a tanácson, és tetszetősnek tűnt a tanács az ő szemében. A monostor apátja név szerint Olasz Vilmos azonban bezárkózott egy rejtekhelyre, mintha Istenhez imádkozna monostorban, és kihallgatta a tanácskozást. Azonnal hírvivőt küldött a herceghez, és vele egy levelet, hogy őrizkedjék a királytól. Mikor aztán a hírvivő a herceghez érkezett, ott voltak a herceg hitvány tanácsosai, vagyis inkább árulói, tudnélik Peterd, Szolnok és Bikács, és azt mondogatták. Uram, herceg, ne félj, mert az apát részeges, és részegségében küldött hozzád hírvivőt, nem is tudja, mit beszél. Ezt pedig azért mondták, mert a herceget Salamon kezére akarták adni. A herceg pedig bízott bennük, és ugyanitt, azaz Ikván erdejében vadászni indult. De a testvérét Lászlót Csehországba küldte, mert Oroszországból már visszatért, de segítség nélkül, hogy kérje meg Ottót, a csehek fejedelmét, hogy szorultságukban segítsen meg őket. A reggel, amikor a király gondolkodási idő végeztével hajnali ájtatatosságra ment, az apát megint elrejtőzött a monostorban, hogy kihallgassa a tanácskozást. Ő ugyanis a herceg híve volt, mert annak a fia volt a herceg, aki az ő egyházát alapította. A hajnali zsolozsma eléneklése után mindenki eltávozott, de a király és Vid hátra maradt és elfogadta azt a tervet, amit Vid tanácsolt a királynak. Amikor az említett apát mindezt meghallotta, mindjárt levetette szerzetesi öltözékét, világi ruhát vett, kardot kötve lóra szállt, és nagysebesen a herceghez ment. Reggel még alva találta. Felébresztette és azt mondta neki, fuss herceg, mert már közelegnek Salamon vitézei és azonnal elfognak, ha nem futsz. A herceg összegyűjtötte seregét, és úgy tervezte, hogy a leggyorsabban Csehország határai felé indult testvéréhez Lászlóhoz, de a király már felvonult ellene. Vid úgy irányította a királyt, mint tanítómester a tanulót, a király egyáltalán nem jog szerint, de valójában az ő alattvalója volt, óvakodjon ilyesmitől minden ember, de leginkább a király. Ő azonban az álnok Vid elvetemült tanácsának tejét szívta, és megindította seregét a herceg ellen. A herceg és serege Kemeinél találkozott a királlyal. A herceg főemberei, sőt, inkább árulói, titokban hírvivőket küldtek a királyhoz, mondván, ha a király őket megtartja méltóságukban és kegyébe fogadja, cserben hagyják az ütközetben a herceget és átpártolnak a királyhoz. A király pedig megnyugtatta őket, esküt is tett rá, és azután nyugodtan átkelt a Tisza fején a herceg ellen. És amikor az ütközethez közeledtek, a király nagyfia egyházánál öltözött fegyverbe, ott egyesítette csapatait az ütközetre, és megtámadta a herceget, és le is győzte, hiszen segítői csalárdul cserben hagyták. Géza főemberei pedig, Peterd és Bikács, a várnépek három csapatával az ütközet alatt átpártoltak Salamonhoz, ahogy ígérték. Géza herceg pedig, bár seregének legnagyobb része cserben hagyta, mégsem rettent vissza, és csupán egy csapattól kísérve Salamon 30 csapata ellen a legdühöttebb harcot vívta. Az árulók futás közben jelt adtak a királynak, ahogy Júdás, az áruló is jelt adott, felemelték a pajzsukat, hogy a király vitézei ne üldözzék őket. A király katonái azonban nem tudták, hogy ez az árulás jele, és látva, hogy a herceg csapatai futásnak erednek, üldözőbe vették őket, mint halálig, úgyhogy az árulók közül alig egy néhányan kerülték ki a halált. És bárcsak egy sem menekült volna meg közülük, hiszen jótevő urukat a legelvetemültebb módon elárulták. A herceg pedig, miután minden vitéz elpusztult, abba hagyva a harcot, Kotaidnál átkelt a Tiszán, és káplányát, Fekete Györgyöt testvéréhez, Lászlóhoz küldte, hogy amilyen gyorsan csak tud, siessen hozzá, írnokapátját pedig, Ivánkát, Lamperthoz küldte. Géza Vácig lovagolva találkozott testvérével, Lászlóval és Ottó herceggel, a sógorukkal, aki az ő megsegítésére jött.
és amikor Géza herceg meglátta testvérét, Lászlót, nagy fájdalmában sírva fakadt, mivel derékembereit és híveit elvesztette, és panaszkodni kezdett az árulókra. László pedig a bátor lelkű bátorítgatta testvérét, hogy ne sírjon, inkább esdekeljen a mindenható Isten kegyelméért, hogy Isten a győztest a legyőzötteknek vesse alá, ahogyan ez a háború sor a rendje. A király és a herceg nagy böjt előtt vívta meg Kemeinél az ütközetet, szerdai napon, ama vasárnap után, amikor ezt éneklik, exurge. Ebben az ütközetben pedig Opposz, Márton fia a Vencellin nemzetségből, a dicső vitéz pár viadalban legyőzte a herceg Péter nevű vakmerő vitézét, aki gesztenyeszín lován ülve a többiek előtt vonult ragyogó páncélban aranyos sisakkal tündökölt, és viadalra hívta a vitézeket. Salamon seregéből egyedül Opposz ugratott oda, az említett vitézhez fakó lován, csukjás páncélban, és lándzsájának döfésével villámódra áttörvén páncélját Péter szívének kellős közepébe szúrt. Az ütközetben pedig akkora puszítást vitt véghez Opposz sűrű karcsapásaival, hogy a sűrű csapások ide-oda osztogatásától jobbja megmerevedett, és karjának markolatához tapadt. Salamon király pedig, de még inkább a németek, bámulták Opposz erejét és vakmerőségét az ütközetben. A király pedig a győzelmet elnyerve, Kotajnál átkelt a befagyott Tiszán, és Péter fia tanyáján szállt meg, és itt hallotta, hogy Géza találkozott László és Ottó hercegekkel, akik a harcosok nagy sokaságával jöttek megsegítésére. Vid pedig, a kárhozatos, e szavakkal buzdította a királyt. Seregét a minap összetörtük, az előkelőbbeket leöldöztük, őt magát rémületbe ejtettük. Most a szolgákat szedte össze, az aratókat egyesítette, és magát azok csapatával körülvette. Semmit sem kell kételkedniük, felfaljuk őket a szempillantás alatt. A csehek csapatát pedig én magam fogom a korai halál veszedelmébe dönteni a Bács megyei csapatokkal, ha bajtársaim mindnyájan egyetértenek velem. Ernye pedig, mindig a béke barátja, ezt halván sírni kezdett. Mikor Salamon látta, hogy sír, így szólt hozzá. Ernye ispán, úgy látszik, te a herceg híve vagy, és csupán színlelésből maradtál velem. Erre Ernye azt felelte. Semmiképpen sem, uram, de nem szeretném, hogy testvéreiddel megütközzél, s hogy a vitézek egymást gyilkolják. Fiú az apát, apa a fiát. Azután Vid ispánhoz szólt Ernye, te javasoltad az úrnak, hogy testvéreivel megütközzék, és azt mondod, hogy azok a kaszásokat és a villásokat szedték össze, de vigyázz, mert amit 1000 kaszás levág, az 10000 villás sem tudja összegyűjteni, sem számba venni az Istenen kívül. Illő dolog meghalni a királyért, de jobb volna helyesebb tanácsot követnünk. A király tehát bízva Vid szavaiban, seregével sietve felvonult, és szerdán megszállt a Rákosnál. A hercegek, Géza, László és Ottó, meg a velük levő egész magyar had szintén megszállt Vác környékén. Itt pedig egy nagy erdőség volt, és senki sem lakott benne, csak egy Vác nevű szent életű remete, róla nevezte el aztán Géza herceg az itt alapított várost. Midőn tehát az említett sereg itt várta a felvonuló Salamont, a hercegek egy reggel lóháton tanácskoztak azon a helyen, ahol most Szent Péter apostol kőből való kápolnája van. Arról tanakodtak, hogyan fognak megütközni. És amikor itt álltak, Boldog László fényes nappal látomást látott az égen, és így szólt testvérihez, Géza herceghez. Látta-e valamit? Felelte az, semmit. Ekkor így folytatta Boldog László. Amíg itt álltunk és tanácskoztunk, íme, az úr angyala leszállt az égből, aranykoronát hozott a kezében, és a te fejedre helyezte. Ezért bizonyos vagyok benne, hogy nékünk adatik a győzelem, és Salamon számkivetve leverve fut ki az országból, az országot és a koronát pedig neked adja át az úr. Géza erre így szólt. Ha az Úristen velünk lesz, és megoltalmaz bennünket ellenségeinktől, és ez a látomás beteljesedik, akkor itt, ezen a helyen, a szentséges Szűz Máriának, az ő anyjának tiszteletére templomot fogok építetni. Ezt mondva felszedték a tábort, és megszálltak azon a birtokon, amelyet Cinkotának neveznek. Egy Magyaród nevű hegy volt a két sereg között, és csütörtökön hajnalvirradatkor akartak megütközni, de a keletkező köd sűrű homálya megakadályozta őket benne. Az erre következő éjszaka lovuk gyeplőjét kezükben tartva várták a napkeltét. A pénteki nap hajnalán aztán a király elrendezvény csapatait átlovagolt a Magyaródi hegy csúcsán, és meghagyta a málhásoknak, hogy a hegy oldalában maradjanak, hogy amikor az ellenség meglátja a csoportjukat, ne málhásoknak tartsa őket, hanem odaállított őrségnek. Vid pedig azt mondogatta, mihelyt meglátják a seregünket, megszaladnak. De a hercegek is elrendezték kora reggeli hadaikat, és mikor László fegyverbe öltözött, leborult a földre, a mindenható Isten kegyelmét kérte, és Szent Mártonnak fogadalmat tett, hogy ha az úr neki győzelmet ad, azon a helyen Szent Márton tiszteletére templomot rak. És így is történt. És Lászlót a bihari sereg közepén a bal szárnyra, Ottót pedig a jobb szárnyra állították, Gézát meg a nyitrai sereggel középen helyezték el.
Ezen kívül mindkét szárnyon 3x3 csapatot helyeztek el tartaléknak, négyesével felállítva. És amikor a király leereszkedett a hegyről, egyszerre látszott, hogy Géza serege, ami addig alacsonyabb helyen állt, magasabban áll Salamon valamennyi seregénél. Ennek látán Ernye így szólt Vidispánhoz. Csoda volna, ha megfutnának színünk elől, hiszen akkor háttal álltak volna fel a Dunának. Azt hiszem, feltették magukban, hogy vagy győznek, vagy meghalnak. László herceg pedig a saját hada előtt egy magas lovon ülve körbe járt, hogy embereit buzdítsa és lelkesítse. És amikor megérintett egy tüske bokrot lándzsájával, egy gyönyörű fehér menyét csodálatos módon lándzsájára telepedett, és végigfutva rajta a keblére futott. Amikor pedig ütközetre került a dolog, Vidispánt és a bácsmegyei sereget a csehek mindjárt az első összecsapáskor irgalmatlanul leterítették. László herceg pedig felcserélte jelvényeit Géza herceg zászlójával, azért, hogy Salamon merészebben támadjon a Géza jelvényeit viselő csapatra, azt hívén, hogy ez annak a Gézának a csapata, akit a minap legyőzött. László herceg ugyanis meg akarta oltalmazni testvérét, Géza herceget Salamon támadásától, és ezért ő akarta felfogni a csata első rohamait. A király tehát, amikor László csapatához érkezett és felismerte a herceget, a félelemtől megrémülve meghagyta a zászlótartóknak, hogy irányítsák a zászlókat Géza herceg csapatai felé. László pedig látván, hogy a király félelmében kitér előle, mindenkit megelőzve maga rontott rá a király csapataira, és minden vitéze rátámadt Salamon seregére hátulról. Szemközt Géza herceg rohanta meg embereivel nagy hevesen őket. László vitézei rettenetesen csengő karjukkal kegyetlen halálba küldték Salamon sebzett, a katlanban hátra-hátra pislogó seregeit. Szemközt pedig Géza vitézei kínálgatták őket a rettenetes halál poharával. Hullanak a németek, futnak az olaszok, és nem találnak utat a menekülésre, és összerogynak a magyarok szem előtt, mint az ökrök a vágóhídon. Salamon király pedig, miután csak nem minden emberét levágták, megfutamodott, és Szigetfőnél átkelve a Dunán, Márton fia oposszal végre elért Mosonyba, anyjához és feleségéhez. A hercegek serege reggeltől estig üldözte őket és embereit. Mert az említett ütközetekben nem csak a németek és olaszok hullottak el, hanem azt mondják, Magyarország katonaságának nagyobb része is odaveszett. Géza és László hercegek pedig, miután az isteni végzés a győzelem diadalával felmagasztalta őket, a megöltek holtteste felett 3x zengtek dicséretet az Istennek. László herceg pedig, amint hogy mindig különösen kegyes volt, amikor látta a megölteknek annyi ezrét, bár ellenségei voltak, szíve mélyéig megindult, keservesen megsiratta őket, nagy jajgatással tépte arcát és haját, miként az anya fiainak temetésén. Utóbb aztán ezeknek a zsákmányából épült a magyaródi egyház. Marhard pedig a németek vezére, és Svatopluk a csehek vezére, miután katonáik elestek, és ők maguk súlyosan megsebesültek, fogságba estek. És amikor László sóhajtozva járkált az elesettek közt, meglátta Ernye ispán holttestét, rögtön legugrott a lóról, átölelte és sírva így szólt. Ernye ispán, te békeszerető, bánkódom miattad, mint a testvérem volnál, mivel szíved és tanácsod békével volt teljes. És saját kezével felemelve megcsókolta, és meghagyta vitézeinek, hogy vácott, tisztességgel temessék el. És amikor László másfelé járkált, megpillantott a vitt holttestét és így szólt. Bánkódom a halálod miatt, bár irántunk mindig ellenséges voltál. Bár csak élnél és megtérnél, és köztünk békét szereznél. De csodálom, hogy miért akartad a hercegséget, hiszen nem a hercegek neméből való voltál, és miért óhajtottad a koronát, hiszen nem a királyok véréből való voltál. Látom, hogy a szíved, amely hercegségre vágyott, lándzsával van átütve, és a fejed, amely koronára áhítozott, karddal van kettészelve. De azért meghagyta, hogy temessék el őt is. Géza és László vitézei azonban, akik a vitt tanácsa miatt kitört háborúban elesett testvéreik vagy fiaik halála miatt el voltak telve keserűséggel, leszálltak lovukról, vid mellét késükkel felhasogatták, nekiestek a szemének, földet szórtak bele és azt mondták, sohasem lakott jól a szemed vagyonnal és méltósággal, most hát lakassa jól szemed és szívedet a föld. A csehek hercege Ottó pedig, aki életét kockára tette érettük, bőségesen megjutalmazva tért vissza hazájába. És amikor Salamon Mosonyba érkezett, meglátta őt az anyja, és sírni kezdett, ahogy síratni szokás az egyetlen fiút, hogy az Isten annyi jótól megfosztotta, és korhalni kezdte fiát, mondván, drága fiam, sohasem hallgattál a tanácsomra, sem Ernye tanácsára, sem más hívet tanácsára, hanem mindig vid tanácsával értettél egyet, s íme, most tönkretetted magadat és tieidet. Nem javasoltam-e mindig, nem mondottam-e, hogy legyen elég neked a Magyarország koronája, és add békességgel testvéreidnek a hercegséget. Vid most már nem lehet herceg, és te sem viselheted többé a koronát. Ennek hallatára a király haragjában arcul akarta csapni az anyját, de a felesége lefogta a kezét. Mivel most már belátta Salamon király, hogy az úr nem segíti őt a háborúban, még azon az éjszakán sietve bevette magát Mosonyba és Pozsonyba. A várakat már előbb megerősítette. Anyját és feleségét is itt hagyta, amikor az ütközetbe ment, ezért, amikor az ütközetben alul maradt, itt vonta meg magát a hercegtől való félelmében. Hogyan koronázzák királya első Gézát, Salamon király legyőzése és megfutamodása után? Ezután Géza és László hercegek seregükkel Fehérvárra mentek. Majd Kapuvárt, Babótot, Fehérvárt és más várakat a legbátrabb vitézek őrségével biztosítva elbocsátották seregüket és Magyarországban laktak. Ekkor Géza, a nagyherceg a magyarok kényszerítésére elfogadta az ország koronáját. És koronázás után pedig elment arra a helyre, ahol a látomás történt, és ott testvérével Lászlóval tanakodni kezdtek a szűzanya tiszteletére építendő egyház helyéről. És miközben eldogáltak Vác mellett, ott, ahol most Szent Péter apostol egyháza van, megjelent nekik egy hím szarvas, a kancsai telve égő gyertyákkal, és futni kezdett szemük előtt az erdő felé, és azon a helyen, ahol most a monostor van, megállott. Midőn a vitézek rányilasztak, bevetette magát a Dunába, és többé nem látták. Ennek láttán Boldog László így szólt. Valójában nem is szarvas, hanem Isten angyala volt ez. És Géza király így szólt. Mondd meg nekem, kedves testvér, mit is akar jelenteni ez a sok égő gyertya, amit a szarvas agancsain láttunk? Boldog László azt felelte. Nem agancsok azok, hanem szárnyak. Nem is égő gyertyák azok, hanem ragyogó tollak. És azért állt meg ott, mert megjelölte a helyet, hogy a boldogságos szűznek nem másutt, hanem csak is ott építessünk egyházat. Hogy azonban az első látomás helyese maradjon épület nélkül, Géza király és testvérei elrendelték, hogy ott Szent Péternek az apostolok fejedelmének tiszteletére építsenek egy kápolnát. Géza király tehát megalapította a Váci egyházat, és ellátta sok gazdagsággal és földbirtokkal. Nem csak ezt az egyházat, hanem a budait is. Ennek adta a pesti vámot, három falut Somogyban és értékes kegyszereket. Ebben az időben a besenyők egyhangúan arra kérték Géza királyt, hogy őket megajándékozza a szabadok jogával, ők egymaguk megfékezik Salamon király támadásait úgy, hogy az még kijönni sem merészeljen Mosonyból és Pozsonyból, hogy Magyarországon szerencsét próbáljon. Géza király pedig megígérte, hogy kérésüket teljesíti, ha ők is teljesítik, amit ígértek. A besenyők tehát Zoltán nevű fejedelmükkel Salamon király ellen lovagoltak. Salamon király pedig a németek őrgrófját hívta segítségül, pénzt ígérve neki. És amikor az őrgróf elvonult a bösönyők ellen, meglátta félelmetes és rettenetes külsejüket, megrémült. Különösen azért, mivel eszébe jutott, milyen nyomorultul pusztultak el a magyarok, amiért Vilmos és Pott meg Markhardt vezérek. És állnakul azt mondta a királynak, hogy ő nagybőjt idején nem bocsátkozik ütközetbe, de ütközzék meg a király, ha akar, és ha a besenyők erősebbek lennének, ő maga is habozás nélkül a király segítségére siet. Fel is vonult seregével Bécs hegyére, innen nézte a harcolók összecsapását. Mikor pedig az összecsapásra került a sor, a besenyők megfutamodtak Salamon színe előtt, mint hogy a viasz elolvad a tűz előtt. Sokat levágtak közülük, mások meg a fertő mocsarában elmerültek, és csak kevesen menekültek meg Zoltánnal együtt futva. Mikor a besenyőket legyőzték, az őrgróf kérte a pénzt Salamontól. Salamon azonban nem adott neki semmit, sőt, megfenyegette, hogy bevádolja a császár előtt, mivel még mutatkozni sem mert a hitvány besenyőktől való félelmében. Az említett őrgróf név szerint Ernő haragjában Salamonra akart támadni, de tartott a császártól, engedett és szomorúan visszatért hazájába. A császár bejövetele Salamon király megsegítésére. Utóbb aztán Salamon király Géza királytól és testvéreitől való félelmében, vagyonával és házanépével együtt Stájerországba költözött, és anyját meg a feleségét Admont kolostorában hátrahagyva visszatért Mosonyba azzal a szándékkal, hogy sereget gyűjtve megtámadja testvéreit. Mivel azonban Salamon pártja napról napra gyöngébb lett, emezek pedig szerencsésen gyarapodtak sikerekben, megszégyenülve a császárhoz folyamodott, segítséget kért tőle, hogy Magyarországra visszatérhessen. És bár Salamon bőven adott pénzt a katonák zsoldjára, a németek és olaszok mégsem jöttek vele a magyaroktól való félelmükben. Salamon király pedig országa elvesztése miatt panaszkodott a császárnak mondván, hogy erőszakosan űzték ki országából, és ezzel nem csak őt, hanem a császár birodalmát még inkább sérelem érte. És azt mondogatta. Hiszen tiéd Magyarország, tiéd a királyság, mivel te tettél engem királlyá. Az én uralmam alatt ennek az országnak legszebb javait felségednek ajándékoztuk évi adóban hálás szívvel, és téged szolgáltunk rendelkezésed szerint. Most pedig mindezeket megtagadják tőled azok, akik birodalmad romlásán mesterkednek. Gyere hát Magyarországra, állj bosszút ellenségeiden a rajtad esett sérelemért, és vedd vissza magadnak az országot. Salamon szavai meghatották a császárt, és nagy hadsereggel bejött Magyarországra. Élelmet pedig nagy bőségben a hajóval szállítottak a Dunán seregének ellátására. És amikor a császár a Vágfolyóhoz érkezett, Salamon három csapatot maga mellé véve, Semte felől, Nyitra ellen lovagolt. Az ifjak kirohanva megütköztek vele, majd ezek, majd amazok futottak, és sokáig sebesülés nélkül viaskodtak.
A vitézek közt is kiváló oposzvitéz pedig paripáján ülve a város kapuja felé rontott, és egyet a harcosok közül, mint a villám, földre sújtott. A nyitraiak pedig társuk halálán megzavarodva nagy jajgatásba kezdtek, és lándzsáikat oposz ellen haigálva paripáját megölték. Ő maga azonban bátran szembeszállt velük, és sértetlenül megmenekült. Amikor visszatértek innen a németek, elmesélték a császárnak oposz vakmerőségét és hihetetlen erejét a harcban. A császár pedig magához hívatta őt, dicséretekkel halmozta el, és nyájas szavakkal kedveskedett neki. Aztán megkérdezte Salamon királytól, vajon Gézának és Lászlónak sok ilyen jó vitéze van-e. Salamon pedig dicsérni akarván a magyarokat, meggondolatlanul felelt mondván, sokan vannak, még sokkal jobbak is. Erre a császár. Ha így van a dolog, és ilyen vitézek harcolnak ellened, nem fogod az országodat visszaszerezni. Amikor pedig Géza meghallotta, hogy a császár vászra bevonult, bölcs tanácsot követve elrendelte, hogy tegyenek próbát és nyerjék meg az akviliai pátriárka jó indulatát, mert az ő tanácsára hallgat leginkább a császár, de egyszer, mint az összes német vezéreket is, sok pénzt ígérve nekik, ha a császárt rábírják, hogy visszaforduljon. A pátriárka és a vezérek az ajándékoktól csábítatva és az arany után sóvárogva különböző koholmányokkal igyekeztek a császárt rávenni, hogy forduljon vissza. A pátriárka azt találta ki, hogy álmot látott, és az álomnak a legnyilvánvalóbban az a megfejtés, hogy a császár egész hadseregét elpusztítja Isten bosszúja, ha nem fordul vissza a lehető leggyorsabban. A vezérek ehhez hasonlóan azt színlelték, hogy isteni intelem rémítette meg őket, és panaszkodtak a császárnak, hogy úgy sejtik, valamiféle veszedelem fenyegeti mindnyájukat, ha gyorsan vissza nem fordulnak. Az elkövetkezendő éjszaka pedig a németek vezérei kitanították néhány fondolatos vitézüket, hogy saját magukat kiáltozva és pajzsukat egymáshoz verve keltsék azt a hitet, hogy lázadás ütött ki a seregben. Amikor megtették a vitézek, nagy rémület szállta meg a császárt és az egész hadsereget, mivel sejtelmük sem volt a kieszelt csalásról és álnokságról. Így azon az éjszakán nagy zavargás keletkezett a táborban. Amikor pedig reggel lett, tanácskozásra hívta össze a császár a pátriárkákat és a vezéreket, hogy fontolóra vegyék, mit tegyenek. A pátriárka és a vezérek tehát, mivel megvoltak vesztegetve pénzzel, mindenképpen azt tanácsolták, hogy forduljon vissza. A császár tehát a ravasz emberektől rászedetve azt színlelte, hogy majd később megsegíti Salamont, és hajóit szétrombolva visszatért Németországba. Salamon elmenekülése. Salamon király reményében csalatkozva sóhajtozott, és szomorúan bevette magát Pozsonyba. És Géza király kezében megszilárdult a királyság, és ettől az időtől fogva nagynak, Magnusnak hívták a királyt. A hercegséget testvérének Lászlónak adta át. László herceg pedig Pozsony várát számos napon keresztül ostrom alatt tartotta. Salamon vitézei pedig a várból kimentek, és összemérték erejüket László vitézeivel. Salamon és László is kivonult néha-néha, letette jelvényeit, és mint közvitéz harcolt. Történt pedig, hogy László a déli csendben a vár alá ment. Salamon meglátta a közeledőt, és fegyvereit elcserélve eléje ment, de nem ismerte fel. És László sem ismerte fel őt. Salamon király vitézei pedig a várfalakra ülve nézték őket. Salamon azt hitte, hogy közvitéz, azért ment, hogy összemérje vele erejét. De mihelyt hozzáérkezett és arcába tekintett, két angyalt látott László feje fölött, akik tüzes karddal repkedtek, és a herceg ellenségeit fenyegették. Ennek láttán Salamon a várba futott. Katonái így szóltak hozzá. Mi az, uram? Mit láttunk? Sohasem láttuk, hogy megfutamodsz két vagy akár három ellenség elől. Mi történt tehát? Salamon azt mondta nekik. Tudjátok, hogy emberek elől nem futok meg. De ez nem ember. Angyalok védelmezik tüzes karddal. Ennek hallatára elámultak a vitézek, és ettől kezdve még jobban féltek a hercegtől. Salamonnak a vitézei a szűkölködéstől hajtva Lászlóhoz mentek, ő pedig hercegi nagylelkűséggel és jóságos bőkezűséggel kisegítette őket, és megengedte, hogy szabadon visszatérjenek urukhoz. Magnus király pedig ebben az időben az úr születését Szekszárdon ünnepelte. Kérésére Dezső érsek ünnepélyes misét mondott, és ékes beszédével a király szívét meglágyította, és a béke javára hajlította. Mikor a misének vége volt, és minden szertartást elvégeztek, a király meghagyta, hogy mindenki távozzék, kivéve a püspököket és apátokat. Ekkor a király könnyek közt leborult, és az érseknek és más egyházi személyeknek, vagyis főpapoknak megvallotta, hogy vétkezett, mivel a törvényesen megkoronázott királytól elvette a királyságát, és megígérte, hogy a királyságot Salamonnak békességgel visszaadja oly módon, hogy ő megtartja jog szerint a koronát, ne csak az ország egyharmad részén, amelyet a hercegi méltósággal jár együtt. A megkoronázott Salamon pedig kapja meg az ország kétharmad részét, amit azelőtt is birtokolt. A püspökök tehát boldogan hálát adtak az Istennek, látva, hogy a király a Szentlélek kegyelme és látogatása jóvoltából lelkiismeret furdalást érez, és lelkében megvilágosodott. Ekkor Magnus király hírevivőket küldött Salamon királyhoz, és levélben kifejtette neki a béke föntebb előadott módozatát.
Jártak a hírvivők oda-vissza, mivel a különböző felek különböző véleményen voltak, és a valóságos kibékülés nem mehetett teljesedésbe. Eközben Magnus király súlyos betegségbe esett, és április 25-én erényektől ékesítve megtért a minden halandók útjára. Hitében katolikus, Isten előtt alázatos és igen keresztény uralkodó volt. 3 évig uralkodott, és Vácot temették el a boldogságos szűzegyházában, amelyet ő alapított. Uralkodásának első évében igen nagy éhség sújtotta Magyarországot.